Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. 231. énekünket énekeljük első és második versszakával. Istenünk igéjét Lukács evangéliumából olvasom a 22. részből, a 22. rész 54. versétől. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta, és ezt mondta. Asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg, és rászólt. Te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt. Ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta, de bizony ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta. Ember, nem tudom, mit beszélsz. Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki, ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt. Amen. Felolvasott igénkben, Jeruzsálemben járunk, Jézus kihallgatása és halála előtt. Ez a történet a bátorság, gyávaság, helytállás, megfutamodás, hitvallás és tagadás egyik mintatörténete az Új Szövetségben. És így a keresztény ember történetévé is válik. Az Ószövetségben sokszor látjuk a döntéshozatalnak szükségességét és fontosságát. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a Bírák könyvében szinte újra és újra, alkalomról alkalomra, eseményről eseményre ilyen igékkel találkozunk. Különös a döntések szempontjából Jefte története, amely még előttünk áll a kalauz szerint. Ő maga is döntött. Először döntenie kellett akkor, amikor megkeresik őt hazájából, vállalja el, hogy vezesse Izrael csapatait. Le kellett győznie sértettségét, hogy elvállalja a küldetést. Utána döntenie kellett, amikor fogadalmat tett, és a lánya életét kockáztatta. Harmadszor pedig, amikor Efraim a testvér törzs ellen kellett volna felvonulnia, akkor is döntenie kellett. Az ammóniak ellen, leánya ellen, testvérei ellen kellett döntenie? Tesszük fel a kérdést. Leginkább saját maga ellen. Legyőzni sértett önérzetét, apai vagy testvéri önzését. Mert döntéseink legtöbbször nem valaki ellen, hanem önmagunk ellen történnek. És amikor ezt halljuk, akkor ez fáj, taszít, hiszen elhagyni, megtagadni, lemondani, ez nem könnyű a mai világban. Annyi minden ér bennünket, annyi fájdalom és annyi sérelem, és ez nem alázatra, hanem legtöbbször gőgre emel mindannyiunkat. És egy olyan társadalomban, amelyben élünk, amely mindent magának akar, és minden áron magának akarja, hogy bespájzoljon, nem hajlandó az ember önmaga ellen dönteni. De a döntéseinkben sokszor egyedül maradunk. Egyedül kell meghoznunk. Vagy Isten mellett, vagy ellene. Így olvassuk az evangéliumban, aki elveszti az ő életét, én értem, és az evangéliumért megtalálja azt. Az Isten szerinti megtalálásnak a feltétele önmagunk elvesztése. A felolvasott ige önazonosságunkkal kapcsolatban két kérdést vet fel. A hitvallásét és a bűnbánatét. Ismeretlen emberek ezért beszélik el múltjukat, ezért mondják el történeteiket. Az apa ezért idézi fel saját gyermekkorát. A barát vagy barátnő ezért mondja el egy-egy estének a történetét, ugyanis önmagunknak helyes látásnak megfelelően szólunk, és akkor önmagunkat mondjuk. Éppen ezért meg kell látnunk, hogy minden tagadás, akár e Péteri is, önazonosságunk elvesztését jelenti. Mert hogyha csak akkor vállalom őt, Krisztust, kereszténységemet, hogyha ez haszonnal jár, de hogyha már nem, akkor bizony baj van. Mi gyakran, és megtanultuk, a protestáns szót félreértettük. Mi protestálunk mindenki ellen, pedig valaki mellett kellene kiállnunk, valakit meg kellene vallanunk. És amikor így vagyunk, akkor a nyelvjárásunk is elárul bennünket, mert tudjuk, hogy a szív teljességéből szól a száj. Nem csak emberek előtt szégyenülünk meg gyakran, hanem bizony találkozunk a mi Urunk pillantásával is, úgy, ahogyan Lukács fogalmaz. Elárul bennünket a mi nyelvünk. Jefte történetének is van egy különös része az efraimiakkal folytatott küzdelemben, amikor a nyelv árulja el azt, hogy ki kihez tartozik. A szibbólet vagy sibbólet kifejezéssel. A sibbólet azt jelenti kalász. Az élet magát, magvát hordozza magában. A sibbóletnek pedig nincsen különös jelentősége, talán a teher fogalmát jelöli leginkább. Az életet, a kalászt kell Jefte életében is kimondani ahhoz, hogy valaki megmaradjon. Úgy hiszem, ezek az idők, ezek a napok, az előttünk álló lehetőség, akár a hitoktatással kapcsolatban is, megfogalmazza mindezt. Vagy megvalljuk, és előre megyünk, vagy hátra fordulunk, és elsonfordálunk. Ezért fontos látnunk Péter történetét. Mert Péter története nem úgy fejeződik be, hogyha a teljes Szentírást olvassuk, hogy Péter keserves sírásra fakad és elesett, hanem úgy, hogy ő maga Krisztushoz tér. Ő maga Krisztussal találkozik ott a Tibériás tengerpartján. Mert a fogadalmakból sokszor a kevés is sok, a hűségből pedig a sok is kevés. Ezért életünkben vannak mindig nagy döntések és kis döntések. Amikor Isten szolgálatára vállalkozunk, az egy nagy és óriási döntés, mint Péter elhívásakor, vagy éppen a Cézára a Filippi úton. De ettől megmaradnak a kis döntéseink, amelyeket meg kell hoznunk. És ezekben a döntésekben meg kell találnunk Istent és önmagunkat is. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által hálaadással gyűltünk most egybe, itt a te házadban, Pomázon, e környék Dunakanyar református presbiterjei. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket, hogy te így döntöttél. És köszönjük neked a testvéri találkozáson túl a feladatot és a lehetőséget is. Köszönjük, Urunk, hogy ezen az úton előttünk jársz és bennünket hívsz szolgálni. Add, hogy ne megszégyenülve, hanem téged és önmagunkat megtalálva végezhessük a mi küldetésünket. Imádkozunk ezért a mai délutánért, előadóinkért, pezsgő beszélgetésért, nagyon szép együttlétért. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Magam is szeretettel köszöntöm testvéreimet, köszöntöm szolgálóinkat, Márkus Gábort, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját, és Molnár Sándor lelkipásztor testvéremet, aki egyházmegyénk katechetikai előadója. Köszöntöm lelkipásztor testvéreimet és a megjelent presbitereket, gyülekezeti munkásokat, szolgálókat. Isten hozott mindenkit erre az alkalomra. Ha szabad, egymásnak is mutatkozzunk be, olyan szép szokás, ami közösségünkben fennállva, akik egy-egy közösségből érkeztek. Köszöntjük a szentendreieket először, legyenek szívesek felállni. Isten hozta őket, köszönjük. Sziget monostoriakat is köszöntjük. Köszönöm. Pócsmegyerieket és a leányfalusiakat. Köszönöm. Tahitótfalú református előjáróit. Köszönjük. Kisoroszi testvéreinket. Isten hozta őket. Visegrád Dunabogdányról érkezette testvér. Most nem. Budakalászi testvéreinket köszöntjük még. Isten hozta őket is. Fogadják szeretettel gyülekezetünk szolgáló közösségének egy kis zenés műsorát. Hadd kérjen meg őket, hogy tegyék ezt meg.
Én is nagy tiszteletre köszöntöm az egyvegyületeket. A pomázi gyülekezet ifjúságával három rövid zeneszámot fogunk előadni. Először egy pastorál feldolgozás hangzik föl, négy furuján. Utána másodikként Molnár Petra előadásában Oromszegi Otto Débe a variációját hallhatjuk. És ezután ismét egy Bach korál feldolgozás fog felhangzani. Ez egy kis rendhagyó felállásban, két fuvolával, fagottal és harsonában.
Thank you.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Énekelnénk a 231. dicséretből az utolsó negyedik verszakát. A fiatalok megkérdezték, hogy maradhatnak-e. Én azt mondtam, hogy természetesen akár ki is kérdezem tőlük, de lehet, hogy az ének alatt ők kimennek és folytatják a vasárnapot. 231. dicséretünk negyedik verszakát énekeljük el. Igazgatórat, Márkus Gábor igazgatórat kérnénk előadása megtartására, Mi múlik a hittanon címmel. Köszönöm
szépen. Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit, és hát úgy írik, hogy a messziről jött ember azért mutatkozzon is be. Márkus Gáborként lelkész családnak tagja, nagybátyámat is ismerik Verőcéről, édesapámat is bizonyára ismerik a dunántúli püspökségből. Én magam református hitoktató lelkipásztor vagyok, valamint középiskolai történelemtanár, könyvtáros és még néhány tudással rendelkezem. Gyülekezetben nem szolgálok, a Tatai Egyházmegyének vagyok beosztott lelkésze, és hát ahol az Egyházmegyében segítséget kérnek, én ott vagyok jelen. Immár 10. éve vagyok a Református Pedagógiai Intézet igazgatója, amelyik, hát most már, amikor kezdtem, akkor még összesen mintegy 40 iskola tartozott hozzánk, most 160 iskola, és több mint 280 darab közoktatási feladatellátás. Ha egy intézményünk óvoda és általános iskola, akkor azt kettőnek kell számítani, tehát igencsak kinőttük magunkat az utóbbi esztendőkben, azt mondhatjuk. Ebben a munkában, ebben a minőségben, pontosabban nem is itt először, hanem először, mint a hittan tantervért felelős intézetnek a felelős vezetője, akkor szembesültünk azzal, hogy a hitoktatás kérdésébe körül kell nézni, és hát azóta rengeteg impulzust, élményt szedtünk össze, és ma addig jutottunk, hogy ezekről a dolgokról számot kell adni önmagunknak, Isten előtt és emberek előtt egyaránt. Mi múlik a hittanon? Ezt a kérdést tettük a mai nap címéhez, de hát előtte akkor tegyünk fel egy-két kérdést. Mi történik most itt körülöttünk? Néhány történetet mesélek el, tanulságai az ügynek bizonyára vannak, inkább a történetek magukat hagyjuk hatni. Az egyik városunkban 200 nagycsoportos óvodást kérdeztek meg, hogy jövőre ki fog járni hittanra. 11-en mondták azt, hogy ők igen. Bármely felekezethez. Aztán a következő napokban sorra rendre keresték fel a szülők a történeti egyházak lelkipásztorait, és egymástól függetlenül mesélték el a lelkipásztorok egymásnak is. És a szülők odajöttek, hogy mi hittanra fogunk járatni a gyereket jövőre. Mi hittant fogunk választani. A megkérdezés az óvodában történt, és olyan volt a hangulat, értse meg, ne tiszteltük, mi ezt nem mondtuk meg. 40 hittanos van jelen pillanatban az óvodában. Az így visszajelzések alapján az a 40 mind hittanon akarja folytatni. Hogy kérdezte az óvoda? Mit kérdezett? Átvett a Református Egyház egy szakképző iskolát. Nem a legkrémebb gyerekek. Dörzsölt, vásott zsiványok szép számmal vannak köztük. valahol ott az ország északkeleti csücskébe. Átvettünk egy szakképző iskolát, ahova összesen 800 gyerek jár, 4 évfolyam, évfolyamunként körülbelül 200. És hát ugye az a 600, aki már oda járt, az egyházi törvényeink értelmében választhatott. Nyilván senkit nem kényszerítünk arra, hiszen ő nem úgy jött abba az iskolába, hogy tudta, hogy református iskola. Lehetett választani, hogy ő akkor hit és erkölcstanra szeretne járni, vagy pedig polgári etikát választana. A számokat itt látjuk. A 600 gyerekből, akiket megkérdeztek, 92, 95 és 400. Tippeljen mindenki. Annyit segítek, hogy 92-en írták azt, hogy ők görög katolikus vagy római katolikus hitoktatásra szeretnének járni. 95-en azt írták, hogy ők polgári etikát kérnek. 400-an visszaküldték a kérdőívet a következő szöveggel, mi református hittanra fogunk járni. És akkor ott előkerült a térségből a környező kis településeken konfirmált gyerekek döntő zöme. A szakközépiskolában voltak. És eddig az egyház nem látta őket. Tatavárosában 4 iskolaegység működik. A 4 iskolaegység igazgatója most vagy megbeszélték egymással, vagy nem tudjuk pontosan. Mindenesetre olyan felhívással fordultak a helyi egyházközségekhez, hogy amennyiben lehetőség és mód van rá, ők vigyék az erkölcstan helyett a hit és erkölcstan órákat. Ne, az iskolának kelljen ezzel foglalkoznia. Ráadásul azt mondták, hogy lényegesen hitelesebbnek tartják, ha az egyház szólal meg ebben az ügyben. Ők a maguk részéről készek a szervezésben minden segítséget megadni. Nyilvánvaló, hogy a szülők fölött mi nem uralkodunk. A gyermek Istené. Isten a szüleire bízta. Az összes felelősséggel együtt. Mi annyit tehetünk, hogy a szülőket tájékoztatjuk erről a felelősségről, és engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, figyeljük meg a bibliai igének a bizonyságát. A gyereket engedni kell, ne tiltsátok tőlem. Sehol nem mondja azt Krisztus, hogy kényszerítsétek hozzám a gyerekeket, parancsoljátok hozzám a gyerekeket. Engedjétek hozzám jönni. A feladat nem a gyereké, hanem a tied, keresztény felnőtt ember. Neked van dolgod vele, nem a gyerekkel. Nem a gyereknek. No, ebben a helyzetben vagyunk, és hát akkor még egy dolgot illik elmondani. Édesapámtól hosszú-hosszú ideje rendszeresen megkapok egy mondatot. Én már 20 éve történik, a rendszerváltás óta van, hit és erkölcstan oktatás megújult keretek között a Magyarországi Református Egyházban, a Magyarországi Történeti Egyházakban. És ennek hatása nem látszik a templomokon. És én ilyenkor illő fiú alázattal, de kellő pimassággal a következőket szoktam válaszolni, hogy dehogy nem látszik, még ülünk bent. Még van legalább egy-egy ember. Még a fiatal generációból írmak hírmondó még maradt. De nagyobb a tét, én szerintem. Van egy nemzetközi kutatás, egy európai konfirmációs kutatás. 100 000 protestáns konfirmált fiatalt kérdeztek meg, akik 5 éven belül konfirmáltak. Arról, hogy milyen aktívan járnak a gyülekezetbe. Ebben a 100 000 országban protestáns országok vannak, tehát az északi skandinávok zömmel, német területekből evangélikus református terület, Svájcban református területek, elsősorban Ausztriában az a nagyon kevés reformátusság belekerült, Észak-Franciaország protestánsai, reformátusai, hugenottái, maradék gyülekezetei úgy szintén, és hát Hollandia, ugye mint meghatározó református tömb. Az első döbbenetes élmény az az volt, hogy 5 évvel a hitoktatásra járás után a legaktívabban gyülekezetbe bekapcsolódóak a finn fiatalok voltak. Ott azok a finn fiatalok, ahol a finn evangélikus egyház ugyanazt a fordulatot meglépte, és ugyanúgy átalakította a hitoktatás rendszerét, mint ahogy a finn oktatást átalakították. A kettőt szinkronba kellett tartani. Ez a leghatékonyabb. A másik dolog, ami döbbenetesen látszik, hogy a konfirmáció utáni gyülekezeti betagolódás 2 dologtól függ. Az egyik, hogy a konfirmációt előkészítő nyáron van-e tábor csak a konfirmandus ifjaknak. Őket külön visszük, elvisszük, vitorlástábor, szigetépítő tábor, kerámia tábor, színjátszó tábor, lényegtelen. Azt a csapatot összevisszük egy helyre, és együtt vannak 10 napot, utána kezdjük a konfirmáció felkészítést. Ez az egyik, ami szignifikáns. A másik, hogy a gyülekezetnek tapadó pontjai, csápjai vannak, amiben be tud illeszkedni a gyerek. A konfirmáció után a gyerek nem a gyülekezetbe fog belépni, hanem a gyülekezet valamelyik kis egységébe fog bekapcsolódni. Ők maradnak meg. A konfirmációs kutatásnak volt egy döbbenetes, és itt Isten előtt számot kell adnunk róla, volt egy döbbenetes kérdése. Mi az, ami távol tart az egyháztól? A vasárnapi istentisztelet. Istentiszteleti kegyességünk formái úgy tűnik, hogy erősen kiüresödőben vannak. Úgy tűnik, hogy annak a korosztálynak, akit egyébként nagy tömegben érünk el a hitoktatással, nem mond már semmit a vasárnapi istentisztelet lelkülete. Nem tudjuk arra felkészíteni őket, vagy ha arra is akarjuk felkészíteni őket, nem érünk célt vele. Mi múlik a hittanon? Én azt szoktam mondani, hogy valószínűleg az egyház megújulása fog ezen elindulni. És egy pillanatra majd nézzük más szemszögből is, de előtte azért egy-két kérdést még járjunk körbe. Az egész dolog úgy indult, hogy Magyarország választott, és azt mondta, hogy egy más utat akar bejárni, mint amit eddig járt. Valamikor 2010 magasságában. És ebbe az útba az is belefért, hogy megpróbáljuk megújítani az egész köznevelést. És ez a köznevelés azt jelentette, hogy ugye egészen az alapoktól, a törvény egész rendszerétől minden egyes pontját újra és újra kell gondolni. Nagyon sokan azt gondolják, hogy itt az iskola szerkezeti változások a legfontosabbak. Nem osztom ezt a véleményt. A köznevelési törvény döntő változása egy olyan mondattal foglalható össze, eddig az iskolaigazgatók pénzzel gazdálkodtak, mostantól pedig a munkatársaikkal fognak gazdálkodni. Eddig az iskolaigazgatónak volt valahány millió forintja, amiből ki kellett hozzani az iskoláját, most ebben nincs beleszólás, hogy hány forintja van. Az iskolaigazgatónak lesz egy elég összetett számítás alapján megállapított munkatársi csapata, és ő azokkal a munkatársakkal vagy jó iskolát csinál, vagy rosszat. A pénzt az állam fogja adni, és nem fogja vizsgálni azt, hogy most az iskolaigazgató hogyan költi a pénzt, mert az iskolaigazgató nem szólt bele a pénzbe. Azt fogja mondani, hogy neked egy ilyen emberre van szükséged, akkor ezt az embert biztosítjuk. Mostantól nem pénzzel gazdálkodik az iskola, egyetlen állami iskola sem. Az egyházi iskoláknak nehezebb lesz a helyzetük ebből a szempontból, kb. 3 éven belül jelentősen nehezedő helyzettel számolhatunk, de addig még van egy előnyünk, és ezt az előnyt ki kell használni. Ugye, aki előnnyel indul, ismerik a nyuszika viccét bizonyára, hogy behozhatatlan előnyt találtam, tehát akinek előnye van, az meg tudja azt őrizni, hogyha azonos tempóba fog. Nyilván a második ilyen elem az egyházi, az iskolák államosítása és az egyházi iskolák helyzetének megerősítése. Tévedés ne essék. Az egyházi iskolákat nem azért erősítették meg pozícióikban, mert a kormány annyira szereti az egyházakat. Az egyházi iskolákat azért volt értelmes megerősíteni, mert jelen pillanatban a magyar közoktatás leghatékonyabb dimenziója, vagyis a legkevesebb ráfordítással a legnagyobb eredményeket tudja felmutatni. Rendszer szinten összesen. Ostoba az az állam, amelyik a leghatékonyabb részét kidobja az oktatásának. Nem dobják ki. Megmaradnak az egyházi iskolák, csak hogy mindaz, amit az egyházi iskolák jól csináltak, megpróbálják az állami iskolák eltanulni tőlünk. Az a dolguk. Teljesen racionális dolog. Hát ha valaki valamit jól csinál, és másnak nem megy jól, hát lopja el az ötleteket. Emlékeznek rá, hogy Japán hogyan lett technológia, igen fejlett ország. Nagyon fontos dolog az egész napos iskola, amelyik egy új elemet is jelent, ugye, hogy 16 óráig a gyerek az iskolában tartózkodik. Középiskolában ez nem túl nagy probléma, mert gyakorlatilag annyi órája van egy héten, hogy pontot marad délután 4-ig minden nap. Általános iskolában viszont érdekes új lehetőségeket fog ez felvetni. Azt is fogja azonban jelenteni, és ezzel számolni kell bárki, aki hitoktatás ügyben gondolkozik, hogy a gyerek számára az iskola jogszabály erejénél fogva reggel 8-tól délután 4-ig foglalkozásokat, tanulószobákat, iskolaotthont, napközit, szakköröket, öntevékeny köröket köteles szervezni. Tehát az, hogy eddig belésétáltunk egy iskolába, ahol délután gyakorlatilag semmi nem történt, volt napközi talán, na bum. Ez most azzal fogunk szembesülni, ehelyett az okos, értelmes iskolákban már jövőre, a lassabban haladó iskolákban 2-3 év múlva, hogy a délután is nyüzsög, bezseg, nem osztálykeretekben lesznek a gyerekek, hanem érdeklődési körök szerint lesz egy meccsboszgyűjtő szakkör, lesz egy kötőszakkör, lesz egy könyvkötőszakkör, lesz egy honvéd hagyományőrző szakkör, és így tovább is a gyerekek ott fognak pörögni az iskolába, okos, értelmes iskolákba, ez fog történni. Nem csak az van Magyarországon, de az marad csak. Most ebben a helyzetben mi nekünk ugye nem azt kell majd mondanunk, hogy eddig hogy nézett ki a hitoktatás? Ha nem egyházi iskoláról beszéltünk, mi történt? Bement a hitoktató, és akkor Peti az vagy elment focizni a diáktársakkal az udvarra, vagy beült hittanórára. Ezt választhatta. Hogy Peti mit választott, aztán ez sok mindentől függött, a hitoktató személyétől, presbiter nagyapja ráhatásától, szüleinek hitvalló életétől, sok mindentől függött, hogy ő bemente hittanórára. Budapesti lelkipásztorok jellemzően azt, arról számoltak, hogy ott biztos nem ment be. Vidéken azért tudunk arról, hogy mit tudom én, hát vannak olyan falvaink, ahol a megkereszteltek 110-120%-a jár hittanra. Tehát ez azt is jelenti, hogy még azok is jönnek, akiket meg se kereszteltek, de ott vannak a hittanórán. Első, második, harmadik osztályban. És harmadik osztálytól történt egy igen nagy gigszer, hogy bejött a karaté, bejött a nyelv, a magánnyelvtanítás, és a gyereknek már nem volt ideje hittanra járni, hanem elkezdett másfele járni. Pontosan látjuk a hittan adatokból, hogy még az első három osztályban nagyon magas a hittannak a látogatottsága, negyedik, ötödik, hatodik osztályban szép lassan zuhanni kezd. Egyre kevesebben járnak. Más, hasznosabb, legalábbis a szülő szerint hasznosabbnak gondolt dolgok viszik el őket. Nyilván még itt van a közösségi nevelés kérdése, a nevelőtestület jogainak kiszélesítése, a nemzeti alaptanterv és a kötelező etika. Hogy mindennek mi a célja? Valószínűleg az, hogy egy más társadalom szemléletben kívánunk gondolkozni, mint amit elindultunk eddig. Mondjuk így, hogy a rendszerváltás utolsó nagy vakvágányát, vagy utolsó nagy téves változtatását most még egyszer át kellett állítani. Hadd idézek meg e falak között egy katolikus gondolkodót, II. János Pált, aki azt mondta annak idején, hogy a 21. század, a 20. század olyan volt, amilyen. A 21. század vagy keresztény lesz, vagy egyáltalán nem lesz. A köznevelési törvény ugye azt fogja mondani, hogy a köznevelési törvény változásai, és ez az egyházi iskoláknak, egyházi iskolarendszernek, de a hitoktatás rendszerének is látnia kell, az iskolai élet napirendje átalakul, a szocializációs funkciók megváltoznak, a betanulás, a társadalmi szereptanulás megváltozik, és egyre inkább az élmény teret nyer az iskolában. Nem biztos, hogy az a jó iskola, ahol a gyereket poroszos fegyelemmel, katonai úton, rövid kiképzésben részesítjük. Legalább ennyire jó az az iskola is, ahol a gyerek egyszerűen rajong iskolába járni. Pénteken 200 tanárral találkoztunk éppen, és hát az egyik tanár mondta nekem, hogy ők eldöntötték, hogy még több matematika órát fognak adni a gyerekeknek. Mondtam, ez derék dolog. És az mire jó? Hát, hogy akkor gyakorlunk. Na, ne haragudj. Az a kisgyerek, aki hetente 6 óra matematika után nem érti a matematikát, az a 7. órában érteni fogja? Hát de gyakoroltunk. Máshogy kérdezem. Szeretni fogja? Hát miért nem csináljátok azt, hogy ezeket a kissé, lassabban haladó gyerekeket, akiknek állandó iskolai kudarcaik vannak emiatt, mert nem elég gyorsak, beülteted néptáncra. Csinálsz velük valami tárgyalkotó kerámia kört. Ez a gyerek egészen új oldalról mutatkozik be. Sikerei lesznek, és el fogja kezdeni szeretni az iskolát. És figyelj oda, mert amikor szereti az iskolát, akkor jobb lesz matematikában. Ilyen egyszerű. Így működik a gyerek. Többet adok neki matematikából, ez nem fog használni. Élményeket kell adnom neki, hogy szeressen oda járni. Akkor is, ha egyik nap kudarca van. Nem sikerül. Majd a másik nap kiáll, és zenél. És akkor jobb lesz a kedve. Miről is beszélünk egész pontosan? Mi történt? A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2010. decemberében elég 2011. decemberében, eléggé az év végén a köznevelési törvény vitájában, gyakorlatilag a vita utolsó fázisában elfogadott egy-két új passzust a törvényben, ami az előterjesztésben eredetileg nem szerepelt. Ezek akkor kerültek beillesztésre. Az állami általános iskolában az erkölcstan óra, vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanítási foglalkozások része. Tegyük világossá ezt, nézzük meg még a második paragrafust is, és majd idézzük a 32-et is, ami most nincs kírva. A hitoktatást oly módon lehet megszervezni, hogy óvodában az általános iskolai foglalkozások, középi fokú iskolában a tanórai foglalkozások, a kollégiumban pedig a kollégiumi foglalkozások rendjéhez illeszkedjék. Az óvoda, az iskola és a kollégium az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködik az érintett egyházi jogi személlyel. Ezeket az egyházi jogi személy által szervezett és felügyelt hit- és erkölcstan órák és foglalkozások tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg az adott egyház iránymutatása szerint. Hitoktatása bármit is üvölt bizonyos politikai erő Magyarországon. Legutóbb pénteken hallottuk, hogy és majd ők választhatóvá teszik a hitoktatást. Ennek nagyon örülünk, ma is választható a hitoktatás. Ilyen egyszerű, bármilyen szervezési keretek között csak választható hitoktatásról van szó. Hitoktatás az egy választható dolog Magyarországon, éppen azért, hogy az ország lakosságának mintegy 73-74% közötti számarányban levő keresztényei számára a lelkiismereti és vallás szabadságot és a szülőknek, a gyermeknek adandó nevelés megválasztásához fűződő szabadságát maradéktalan érvényesíteni tudják. Ne feledjük el, ebben az országban már a 2010-es népszámlás eredményei késnek, és néhányan azt mondják, hogy többek között azért, mert az egyházak számára igencsak brutális végeredményeket lehet látni. Ezt nem tudom. Mindenesetre azt tudjuk, hogy 2001-ben Magyarország lakosságának 76%-a egyértelműen kifejezte, hogy ő keresztény kultúrában létezik, és keresztény identitása van. Ebből több volt a római katolikus, és 16% volt református. Minden hatodik magyar ember reformátusnak gondolja magát. Ez egyébként azt is jelenti, hogyha minden hatodik magyar ember református, akkor körülbelül 1,8 millió ember kapcsolódik be a köznevelés 1,6 millió gyerek kapcsolódik be a köznevelés 12 év folyamába. Ez azt jelenti, hogy ott ugye, ha minden hatodik református, akkor olyan durván 250 000 református hittanos gyereknek kéne lennie. Jelen pillanatban maximum 100 000-ről tudunk. Hiányzik 150 000 református hittanos gyerek. Hol vannak ők? Nos, az történt, hogy mivel a hitoktatás választható, és ennek volt egy régi formája, ez az úgynevezett fakultatív hitoktatás, ami azt jelentett, hogy vagy az udvaron játszok, vagy hittanórára megyek. És láttuk, hogy ez hova vezet, hogy kiüresedik folyamatosan a felsőbb évek világa. Ezért az országgyűlés hozott egy törvényt, és tévedés ne essék, megint nem alapvetően keresztény elkötelezettsége okán, hanem egy racionális és egyszerű elemi dolog miatt. Azok az európai országok, ahol erkölcstanoktatás zajlik, lényegesen kisebb konfliktusok árán úszták meg a 2008 után következő világgazdasági válságot. Kimutatható, világos. Az az ország, ahol az erkölcsök erősebbek, kevésbé szívja meg, ahogy a gyerekek mondanák. Ilyen marha egyszerű a képlet. Ha Magyarország a legközelebbi válságból épp kézlába akar kijönni, akkor rendbe kell tenni a társadalmi közerkölcsöt. Ezért erkölcstant oktatni kell. És ha egyszer valakinek joga van ahhoz, hogy ezt az erkölcsöt ne, honnan ered a világi erkölcs? Hát az emberek közös gondolkodással belátták, hogy valamennyiüknek jobb, ha ők együttműködnek bizonyos erkölcsi szabályok mentén. Figyeljék meg, erről szól a világi erkölcs. Mi azt mondjuk, hogy az erkölcs Isten kijelentésén alapul. Mi ragaszkodunk ehhez. És mi Isten igéjét hirdetjük, és ebben megtaláljuk az emberek közti együttélés szabályait. Ennyire egyszerű. A mi erkölcsünk erősebb és abszolút. Nem valami viszonylagosság, Nekünk van egy szigorú mércénk, amely akkor is működik, hogyha éppen senki más nem látja, amit teszek. Emberi szemmel. Nos, tehát az állam azt mondta, hogy erkölcs tanórákat bevezetjük, és ehelyett hit és erkölcs tanóra is választható. Igen, szűk markú volt az állam, valljuk be. Miközben tudjuk az ifjúsági kutatásokból, hogy életük nagy döntéseit a fiatalok 16 és 18 éves kor között hozzák meg, mind párválasztás, mind identitás, tehát hogy ki vagyok én, ki akarok én lenni, mind politikai meggyőződés formájában, mind a társadalmi, akár mondjuk egy szexuális szabályok rendszerekhez való viszonyában, mint pedig aztán majd a pályaválasztással kapcsolatosan, pénzt akarok keresni sokat, vagy szolgálni akarok, hasznos akarok lenni a társadalomnak, vagy csak én akarok nyerni. Ezeket a döntéseket 16-18 éves kora között meghozza a fiatal, eléggé a kezünkre csaptak, és ezek a korosztályokhoz alapvetően nem férünk hozzá. Nézzék meg, csak az általános iskolában tudunk a gyerekekkel kapcsolatot találni. A középiskolában, ebben a formában nincs rá lehetőségünk. És a középiskolában azért valljuk be, hogy onnan indulunk, hogy a gyereknek heti 35, minden nap 7 órája van. Minden nap 7 órája. És a középiskolák döntő többségében a gyerekek 1-1,5 órás távolságból járnak be. Tehát ő 3 órakor nagy örömmel megy haza, hogy 5-re vagy 6-ra hazaérjen, és utána még tanuljon másnapra. A középiskolákban az egyházunk erősen vert helyzetben van jelen pillanatban. Nem leszünk ott a gyerekek mellett, továbbra sem, ha a gyülekezetek nem tudják megragadni őket. És itt kaptak a gyülekezetek egy váratlan, nagyon komoly segítséget, amit vagy megragadunk, vagy eleresztünk. A segítség pedig úgy szól, hogy a 2000, és itt érdemes egy pillanatra ránézni a szabályra, hoppá, ezt sikerült törölnöm, a 2013. év szeptember 1-től az első és az ötödik osztályon kerül bevezetésre a kötelező erkölcstan, és az ehhez kapcsolódó, választható hit és erkölcstan. Ez azt jelenti a számunkra, hogy innentől kezdve minden egyes kisgyereket meg tudunk hívni a magunk közelségébe. Minden egyes kisgyereknek nem úgy kell választani, hogy most választok a szabadidőm és egy tantárgy között. Minden kisgyerek valamilyen tanóra mellett választ, valamilyen tantárgyat választ, nem vallást választ, nem felekezetet választ. Ő azt mondja, hogy a következő egy évben én azzal szeretnék foglalkozni, hogy egy kicsit megismerem ezt a tanítást. De ott van. Egy évig van ott. Csak egy évig van ott. De ott van. És mi elkezdhetünk nekik beszélni róla, és aztán ő vagy meghallja, amit mondunk, vagy sem. A hit hallásból van, írja Pál apostol egy helyt, de ezt magyarul mi egy kicsit rosszul értjük. Mi valahogy úgy értjük, hogy hát persze, hát itt beszélgetünk az Istenről, tudjuk jó, hogy az eredeti az több mindent is jelent. Azt is jelenti, hogy valóban hallás útján, az ige, a hirdetett ige hallás útján kerül az ember életébe. Arról is szó van, hogy abból hit csak meghallás után lesz. Tehát hiába hirdetődik az ige, ha nem hallja meg, nem épül be, ugye a többi nyelv ezt nem tudja ilyen finoman szétválasztani. A harmadikat viszont most egy pillanatra hadd adjam még vissza, hogy a hit hallomásból van. Hozzászoktunk ahhoz, hogy számunkra az a létező valóság, amit kézzel megfogunk, nyelvvel megízlelünk, orrunkkal érzünk, szemünkkel látunk. Ez a valóság. És amit mások mesélnek el nekünk, hogy az hogy is történt, jaj, hát kérem, hát az olyan bizonytalan, mende monda híresztelés. A hitünk az arról szól, hogy valaki más elmesél, hogy ő vele mit tett az Isten. Az egész hitünk erre épül. És amikor elhisszük, hogy az Isten a mi életünkben is hatóerővel, akkor hirtelen meg is látjuk, hogy működik benne. Akkor már megértjük. Ő attól függetlenül dolgozik, csak mi akkor értjük meg. Akkor tudunk reflektálni az Isten megszólító kegyelmére. Nos, református hit és erkölcstan tantárgy néven tehát elindul egy olyan új program, és ez nagyon érdekes volt, mert hát meg kell határoznunk, kaptunk egy ilyen feladatot egyszer, hogy próbáljuk meg meghatározni néhány kommunikációs szakember segítségével, hogy ehhez kapcsolódóan mik azok a társadalmi hívószavak, amik az embereket meghathatják, megérinthetik. És hát kiderült, hogy van egy ilyen szólista, van egy nagyon komoly ilyen felmérés, hogy milyen értékeket preferálnak a társadalom bizonyos csoportjai, és kiderült, hogy mi akkor fogunk sikeresek lenni, hogyha arról fogunk beszélni, hogy nem tagadjuk meg, kik vagyunk, azt mondjuk, hogy mi a Biblia alapján és a Bibliáról fogunk beszélni, a református hitünk szerint Isten kijelentését a Bibliából értjük, de amit minden gyerek megkap, aki hit tanórákra jár, ezt minden gyerek megkapja kivétel nélkül, a műveltséget, a keresztény műveltség alapja, tehát biblikus tudást, és minden gyerek megkapja azt az élményt, amit a hit tanóra jelent. Ezt mindenki megkapja. A hit ajándékát nem mindenki kapja meg. Ez nem a mi hatókörünk. Ez fölöttünk áll. És éppen ezért nekünk nagyon szigorúan látni kell ezt a korlátot. Németh Dávid professzor a teológiának következőt mondta, attól, hogy a jövő évtől elkezdődik egy felépítése a hit és erkölcstannak, attól Magyarországon a templomok nem fognak azonnal megtelni. Attól annyit remélhetünk, hogy a magyar társadalom erkölcsi tudatossága javul, a magyar társadalom fogékonysága az erkölcsi kérdésekre, és az, hogy önmagamat külső tükörben is lássam, javul. Ezek várhatóak. Hozzá kell tennem, hogy óriási kockázatot is vállalunk, mert amikor az ilyen pici hitoktatásunk helyett most egy ekkora nagy hitoktatást kezdünk el csinálni, nyilvánvaló, hogy nagyobbaknak látszunk, de tudják jól, ilyenkor a hibáink is nagyobbnak látszanak. Mindaz, ami az egyházunkban nem tisztán működik, nem jól működik, nem hiteles, nem erősebb, fel fog nagyítódni. És akik az egyházunkért szolgálatot vállalunk, tudjuk, hogy messze nem minden működik olyan tökéletesen, hogy azt akárcsak mi szeretnénk, nemhogy ahogyan mennyei atyánk várja tőlünk. Ezek a dolgok bizony érzékenyebbek lesznek. Ebből az aspektusból érthető, hogy miért van az, hogy valamelyik magyarországi felekezet, hát erősen, mintha úgy prüszkölne, hogy nem mi kértük ezt a hitoktatást. Azt mondja egy magasrangú vezetők, hogy a hitoktatás egy olyan ajándék az egyháznak, egy olyan mérgezett ajándék az egyháznak, amit se megrágni, se kiköpni nem tud. Reformátusok, mi nem így gondolkozunk róla. Ezt az alkalmat tegyük föl magunknak a kérdést, mi van, ha az Úristen készítette? Mi van, ha az Úristen ebben áldás lehetőségeket hordoz magának? A dologban van egy apró kellemetlenség. Az Úristennek az áldása nagyon sokszor irdatlan sok emberi munkához kapcsolódik. Az, amíg szárba szökken, amíg termőre fordul, kell hozzá az embernek nagyon komoly odaszánása és munkája. Tudjuk, hogy mit kell csinálnunk. Az egyház községek számára nagyjából a következő feladatok állnak előttünk a következő szűk 8 hónapban. Először is informálódni kell. Ez azt jelenti, hogy minél több csatornából, jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy talán nem tudom, hogy ki ismerte vagy hallotta a hírt, a múlt héten a heti Világgazdaság internetes fórumain jelent meg egy megdöbbentő vélemény, ami arról szólt, hogy jelen pillanatban messze a református egyház áll a legjobban az ügyelőkészítésében. Nálunk már van egy központi kommunikációs, egy központi üzenetközvetítő stáb. Ugye karácsony környékén a gyülekezetek tájékoztatót kaptak, van egy olyan honlap felület, ahol azért a leggyakrabb kérdéseket már meg lehet nézni. Mi nekünk megtörtént a hitoktatás tantervének megújítása, nem emiatt az ügy miatt. Ettől függetlenül indult a dolog, mostanra éred be, és ez egy nagy ajándék az Úristentől. Ez rendben van, összeállt a kép. Nálunk nagyjából megvannak azok a felkészítő kurzusok, megvannak azok a tematikák, készen vannak azok a diakockák, amiket be lehet mutatni, lehet beszélni az emberekről. Készültek ütemezések, tervezések. Tudjuk jól, hogy mennyi embert tudunk összesen mozgósítani, ha szükséges. Nyilván, ami a nagyon nagy nehézségünk, az az, hogy nálunk nem egy központba vezénylődik a dolog, hanem 1300 református anyag egyházközségben. Más szervezetek lassabban, csöndesebben mozdulnak. A római katolikus egyház igen nagy energiákkal dolgozik, de ebből kifelé nem sok minden látszik, de nekik egyszerű, mert ők ugye egy központban eldöntenek sok mindent. Azért ők is dolgoznak az ügyen, ezt mi már látjuk és tudjuk. Az egyházközségnek az a feladat, hogy miután tájékozódik, utána helyi stratégiát alkosson. Erről fogok még szólni többet. Mindenesetre a kérdés az, hogy a gyülekezetem hatósugarában lévő fiatalokat milyen módon szólítom meg. A tanköteles korban, 5 évestől vagy 3 évestől, 18-16 éves korig. Milyen módon érem el őket? Kit milyen módon? Mert hogy mindegyiknek joga van hozzá, hogy én szólítsam és hívjam, és nekem mindegyik felé kötelezettségem van, hogy szólítsam és hívjam. Ezt a stratégiát végig kell gondolni. Ezek nem lehetnek vágyálmok. Ezek igen szigorú realitások között maradnak majd. Ezeknek igen szigorú feltételrendszere lesz. Mert ha én azt mondom, hogy szervezek egy csoportot, azt a csoportot el kell helyeznem valahol, és ahhoz a csoporthoz oda kell tennem valakit, aki annak a csoportnak a munkáját támogatja, segíti, gondozza, felügyeli, irányítja, tanárként, lelkipásztorként, mentorként, ifi vezetőként, akárhogy, de oda kell valakit hozzárendelnem. Lesz olyan? Lesz olyan, hogy egy nagyvárosban, valamelyik iskolában nem lesz hittanóra? Pedig a szülők kérték? Lesz. Utána a gyülekezetnek van egy olyan kötelezettsége, és ez nem csak a lelkipásztort érint, hanem a presbitériumot is, helyi tantervet kell alkotni. A helyi tanterv az egy dokumentum, ennek a terjedelme körülbelül egy olyan 120-200 oldal, attól függ, hogy pontosan hány évfolyamra dolgozzák ki. És arról szól, hogy melyik évben, melyik kortást, melyik csoporttal, melyik gyerek csapattal, mivel is foglalkozunk. Ezt megtervezzük előre. Végig gondoljuk és követni fogjuk. Mert ugye a hitoktatás az egy előkészítő út. Ezt valahogy úgy képzeljék el, hogy amikor az ember elmegy túrára, egy borongos őszi napon, nem tudja, hogy a túra valamelyik pontján esetleg ráderül-e a nap, és átmelegíti a gémberedett tagjait. De ha egyszer elindult, akkor azt végig kell járnia. Bízz abba, hogy a végére, ha más nem is, de megerősödik, készebb lesz, többet fog érteni a világból, és lehet, hogy közben még a nap is rásütött. És ez az a pont, ahol nekünk emberként kell végigjárnunk ezt az utat. Ezért végig kell gondolnunk, hogy melyik csapattal mi csinálunk. December-április hónapok között el kell érni a szülőket. El kell érni azokat a szülőket, akiknek a gyerekei most választás előtt állnak. Ezek a gyerekek jelen pillanatban ott vannak a nagy csoportokban, az óvodákban, és ott vannak az általános iskola negyedik osztályában. Sok közülük jelen pillanatban is hitoktatásra jár. Most fakultatív keretek között. Ezeknek a gyerekeknek el kell mondani, a szüleiknek el kell mondani, a negyedikeseknek, hogy jövőre már nem egy plusz órában, adott esetben, ha a gyülekezet úgy dönt, ez fontos, nem egy plusz órában, hanem az órarendi keretek között tudják megoldani ezt a feladatot. Nyilvánvaló, hogy valamikor februárban el kell kezdeni megszervezni a szervezési kereteket is, aztán március-áprilisban jön a beiratkozás, amikor is a gyerekeknek be kell iratkozniuk hit és erkölcstanra. Ugye, aki nem nyilatkozik másként, aki nem iratkozik be külön református hit és erkölcstanra, vagy katolikus, vagy görögkatolikus, vagy ugye összesen 32 féle hittanra lehet beiratkozni, annyi egyházat ismer el ma az egyházi törvény. Tehát a 32 valamelyikre nem iratkozik be, de ezt én most csak egyszerűen így fogom mondani, hogy református hit és erkölcstanra nem iratkozik be, az automatikusan erkölcstanórára jár. Ne tévesszük meg magunkat, jó? Erkölcstan óra. Az általános iskola 1-8. Osztályban kizárólag erkölcstan órát lehet tartani. Azon egyszeroknál fogva, hogy így van a törvényben. Márpedig ugye ez a neve, akkor ott más nem lehet tanítani. Nincs etika az általános iskolában. Erkölcstan óra van. Tehát aki nem iratkozik be valamelyik hit és erkölcstanra, semmi probléma, az automatikusan erkölcstan órára jár. Ezért a hit és erkölcstan, és ezt mondjuk el, ez pozitív választás. Csak az kerülhet ide, aki akar. Aki nem akar, nem lesz ott. Csak az kerül ide, aki szeretne hit és erkölcstanra járni. Valamikor május táján indulnak a csoportszervezések, és aztán szeptembertől meg kell indítani a hit és erkölcstan oktatást, sok szempontból másként, mint eddig. Miért mondom ezt? Azért, mert az iskolák számára kiadott rendtartás, 20/2012-es emmi rendelet, a következőt mondja. A tanuló választása egy tanévre szól, és minden év május 20-áig megerősíti, vagy nyilatkozik arról, hogy hogyan kívánja folytatni. Atyám fiai, hitoktató testvérek, roppant kellemetlen helyzet elé kerülünk. Ha nem nyerjük meg a gyerekeinket néhány hónap alatt, ha nem tudunk akkora erőt képviselni, és olyan hitelességet képviselni, és elmondani neki, hogy ez a te életedben jó dolog, akkor a most kezdő kíváncsi gyerekeink valamikor olyan február, március táján elkezdenek kacsingatni másfelé, május 20-ára beírják majd azt, hogy ők vagy más felekezett hittanjára akarnak járni, mert az izgalmasabb, vagy erkölcstant akarnak tanulni. És aztán jövő szeptemberében ott állunk felkopott állal. Ilyen szigorú, ilyen brutális, létszámukban látható kontrollt az egyházunk még, hát, ugyan látunk valamit abból, hogy hogyan üresedtek ki a templomaink. Feltehető, hogy ez egyfajta kritikája az egyházunk valóságának is. Valami nem stimmel ebbe a rendszerbe, de ezt mindig hárítani tudtuk. Keresztény atyám fiai, a jövő tanévben 2013. szeptembere és áprilisa között, ha egy hitoktató elveszti a diákjait, döntő módon elsősorban ő lesz a felelős érte, nem más. Mert egyszer odajött, a bizalmat megkaptuk, van egy vízióm. 2014. május. Az ember bemegy egy állami iskolába, és abban az állami iskolában van egy csomó kisírt szemű gyerek. Mi a baj, gyerekek? Hát ma kellett választani, hogy az ember az most erkölcstanra tanul, vagy hit és erkölcstanra megy. Hát, de hát ez nem olyan szomorú, ez egy jó dolog, hát választod, ami tetszik nektek. Igen, de pont ez a baj. Mi a baj? Hát az anyu azt mondta, hogy én csak római katolikusra mehetek, már pedig a református hittan a legjobb. Meg tudjuk ezt tenni? Készen vagyunk rá? Ugyanis senki nem kérdezheti. Nem kérdezheti. Hogy az a kisgyerek, akinek a szülei azt mondták, hogy ő most református hittanra fog járni, megvan-e keresztelve, és ha igen, akkor melyik felekezetnél? Nem kérdezhetjük. Az a kisgyerek református hit és erkölcstant akar tanulni. Engedjétek hozzám a gyerekeket. És ők jönnek. És ha mi ott vagyunk, és meg tudjuk őket nyerni, vagy azzal, hogy akkora élmény a dolog, vagy az, hogy akkora élmény a személyiség, aki ott van, vagy az, hogy annyira róla szól a dolog. És ezt azért hadd mondjam el, hogy az a tantervi átalakítás, amit megtettünk, ez ennek segít. Az egész abból indult ki, hogy az Isten igéje nem elvont igazságokban van jelen egy ember életében, hanem a mindennapok hétköznapi valóságában megtapasztalható módon mindenki számára ott van. Rólad szól. Ez a te történeted. Ez veled és velem, velünk történik. És ez egy marha izgalmas dolog. Na, így el fogjuk érni azt, hogy ugye, ahol ez a személyet uralkodóvá válik, ahol a hitoktató személyisége erős, szuggesztív, vonzó személyiség, ott bizony szép, lassan a gyerekek át fognak hozzászokni. Ami egy nagyon nehéz vízválasztó lesz, ez a konfirmáció korszaka, ez egy külön felelőssége, és nem mondhatok mást, a helyi presbitériumnak és a lelkipásztoroknak, hogy ott mit csinál a konfirmációnál. Pontosan mit fog csinálni a konfirmációs évfolyamokon, de erről még majd szólok pár szót. Erről már beszéltem, melyik gyereket hogyan szólítom meg, itt azon egy pillanat rájunk meg, és tegyünk fel egy kérdést. Mi az, ami Magyarországon hitoktatásnak számít, és mi nem számít hitoktatásnak? Hopp, Ezt már nem itt kellett volna lennie, mindegy, a Református Pedagógiai Intézet honlapjának a címét látják, refpedi.hu. Jó, hát itt úgy látom, hogy sikerült kiadnom két darab diát, akkor most megpróbálom elmondani ezeket a fejből. Az egyik dolog a következő. Hitoktatásnak az számít Magyarországon, ami előre tervezetten zajlik. Vagyis van hozzá egy 8 vagy 12 éves tanterv. Minden tanévben szintén előre meg van tervezve, van hozzá egy éves tanmenet. Az egyház által elrendelt taneszközök segítségével történik, és az egyház által megfelelően képesített hitoktatót alkalmaznak a tanításához. Az egészet szakszerűen és felelősen adminisztrálják. Mivel a hitoktatáshoz a magyar állam évente több mint 5 milliárd forint támogatást ad, nézzünk azzal szembe, megüzenték, fű alatt csöndesen üzenték, ellenőrizni is fogják, hogy az a pénz az odamente ténylegesen. És Isten előtt mély alázattal, a társadalom előtt pedig csendes bűnbánattal kell bevallanunk, hogy az utóbbi években volt egy-két olyan példa, amikor az a hittanpénz az nem felelősen lett elköltve. Egyre kevesebb, mert ugye az egyház azért próbálja ezeket kivédeni, de volt rá precedens, és volt rá példa. Nos, tehát ami így zajlik, ez hitoktatás. A vasárnapi gyermek istentisztelet. A vasárnapi gyermek biblia óra. A vasárnapi gyerekima közösség. A gyülekezeti ifjúsági zenekar. A gyülekezeti bábszínpad. A nyári vakációs biblia tábor. Ez nem hitoktatás. Nagyon áldott alkalmak, nagyon sokat segítenek, de ez nem hitoktatás. Hitoktatás ott kezdődik, hogy 8 évre előre meg van tervezve az egész folyamata. A gyülekezetnek koncepciója és terve van hozzá. Ugye ezt a koncepciót, amit helyi tantervnek fogunk hívni, ezt tanévenként fogjuk bevezetni. Jól látszik, hogy 2013-ban az 1-5 és a 9. évfolyam is indul. Szeretném valamire felhívni a figyelmet. Ne legyen félreértés. Az állami erkölcstan és az ehelyett választható hit és erkölcstan, ez az általános iskola 1. és 5. osztályában indul csak. A 9. osztályban nincsen. Eközben azonban a Magyarországi Református Egyház úgy döntött, hogy a 9. osztályban is új tantervi koncepciót vezet be, az a 9. osztály világa, az az állami iskolákra csak akkor terjed ki, ha a gyülekezet belép az állami középiskolába. De, míg az általános iskolában lesz arra lehetőségem, hogy a lelkipásztor egyeztet az iskola igazgatójával, és megbeszélik, hogy kérem, az első osztályban a hittanórát, azt kedden az első órában, a másodikban kedd második órában, a harmadik, stb. Akkor tartjuk, és ezeket a hittanórákat ugye párhuzamosan tartjuk az állami erkölcstanórával. A középiskolákban továbbra is tartatunk hittanórát a tanórák után. Ez ugye azt jelenti, hogy leghamarabb délután körülbelül 3:30-kor. Mehetünk a középiskolába, ha akarunk. Kollégiumba is mehetünk. Óvodába is mehetünk, továbbra is. Az óvodában az a szabály, ha nem keresztény óvoda, hogy az úgynevezett nevelési időn kívül, ez a nevelési idő pedig, ez általában körülbelül 2-szer vagy 3-szor fél óra a délelőttben, és maximum 1-szer fél óra a délutánban. Tehát azt nem szabad bántani, az tabu az óvodában, a többi helyen lehet a hittanóra. Az a beállítás, amit egy-két óvodavezető mond, hogy hittanóra csak délután 4 után, téves. Nevelési időn kívül, a nevelési idő az pedig körülbelül 4-szer fél óra az óvodában egyetlen napon. Tehát a többi idő az nem nevelési idő. Nos, hogyha itt látjuk, ugye azt, hogy tanévenként elkezdjük ezt bevezetni, egyre több helyen lesz ez az újfajta modell, és itt megint majd a szervezési kérdésekben sok apróságra érdemes utalnunk. Az viszont biztos, hogyha egyre több osztályban szeretnék hit- és erkölcstanórákat tartani, egyre több csoportom lenne, akkor egyre több ember kell hozzá. Ne essünk kétségbe, ha ez ma nincs meg. Ki az, aki templomot úgy épít? A tervek megvannak. Ki tudott templomot úgy építeni, hogy az utolsó fillérig minden készen volt, és meg volt egy bankszámlám, amikor elkezdték. amit én ismerek templomépítést az utóbbi 20 évben Magyarországon, egyik se így indult. Menet közben az Úristen betakarta. Mindig jelentkezett valaki olyan áldozatkész ember, vagy volt egy olyan lehetőség, amikor már veszni látszott, és mégis tovább lehetett lépni. Ez a hitünk kérdése, és ilyen módon a hitoktatás is hit kérdése lesz. Meg lehet-e tenni azt, hogy valaki azt mondja, hogy köszönöm, én nem kívánok belelépni ebbe az állami rendszerbe. Én nem akarom azt, hogy a gyerekek azok ugye az állami erköstanóráról helyett a másik terembe hit és erköstanórára járjanak. Igen, meg lehet tenni. Senki nem kötelez minket arra, hogy ezt tegyük. Az a gyülekezet, ahol azt gondolják, hogy az lesz a jó megoldás, hogy a gyerekek azok délelőttönként bent ülnek az állami általános iskolában, és hallgatják az erkölcstan órát, amit az osztálytanító, vagy egy ötödik osztálytól egy erkölcstan tanár tanít, tegyék ezt. Jó lélekkel, nyugodtan tegyék ezt, és ők majd délután, vagy hétvégén összegyűjtik a gyerekeket. Erős kétségeim vannak a felől, hogy melyik típusnak lesz több tanulója. Ki fog, az egyik fél azt mondja, hogy kérem, hát ugye, több gyerek, nagyobb közösségélmény. A másik érv az az, hogy kérem, ott vagyok, és a gyereket a mindennapjában szólítom meg, és azonnal reagálok arra, mivel az iskolában aznap történt. Nem egy hét múlva mondom, megvertek. Lelki pásztor atya fiak, hitoktató. Lehet erre valamit mondani? Szombat este a keddi verése marha nehéz. Kedden a harmadik órában az előző szünet bunyója után behívott az igazgató. Ott van mit tanítani egy kis gyereknél. Ez a fajta jelenlét az, amit most mi megkaphatunk, ha akarunk. Szervezési kérdések. Hol lesz az órarendben a hitoktatás tantárgy? Ugye ott, ahol az erkölcstanóra lesz. Ezzel kapcsolatban rögtön osztassunk el egy félreértést. Az erkölcstan órákat az iskola órarend szerint fogja beosztani. Az általános iskola alsó tagozatban, 1-4 osztályokban ez semmiféle gondot neki nem jelent. Mert az osztálytanító fogja tanítani az erkölcstant is. Nagyobb gond az iskolának az 5.-8. osztályos megoldás, ahol ugye ott egy kiképzett tanár kell hozzá, és valószínűleg a legtöbb iskolában csak egy-egy tanár lesz. Miről is beszélünk? Tegyük fel, hogy úgy alakul az iskola helyzete, hogy lenne, tehát maradjunk egyszerűségedve egy 4 osztály, vagy egy 8 osztályos iskola, mindenhol egy osztály van egymás mellett, 8 évfolyam, mindegy, 8 osztály. És akkor az első 4 osztályban úgy alakulna, hogy mindegyik osztályban lenne mondjuk 2-3 református hittanos. Nagyon egyszerű a feladat. Ilyenkor a lelkipásztor nyugodtan menjen az igazgatóhoz és beszéljen bele, az alsó tagozatban meg tudja csinálni, hogy kérem, kedden reggel a második órában az egész alsó tagozaton mind a 4 osztályban, elsőben, másodikban, harmadikban, negyedikben erköstanóra van. És én onnan kihívom a magam 8 hittanosát. És nekik összevont hittanórát tartok. Lehet. Jövőre már nem kell 4 osztályt összevonni, ha jól csináljuk. Már csak 2 kell. És a 4. évben már ugye az erköstanórákat fogják összevonni, és a hittanosokat kell bontani majd 4 órára külön, és ezért nem lehet összevonni az erköstanórát. Na most, ezt 5. osztálytól nem lehet megcsinálni, ahogy ugye egy kiképzett tanára lesz az iskolának. Ez jövőre még nem olyan érzékeny probléma, mert hát jövőre megyünk a 2-ért, és meg ők is jönnek a 2-ért, de 2-3 év múlva ugye ezek nagyon komoly problémákká válnak, mert hogy kell racionalizálni a hitoktatóknak a foglalkoztatását is. Egy olyan gyülekezetnek, aminek mondjuk van 3-4 iskolája, és mindegyikben van 8 osztály, 4 év múlva akár 32 hittanórát kell megtartania. Egyházi szabályunk szerint a lelkipásztor 12-t tarthat. Tehát egy lelkipásztor 12-t tarthat. A többire valakit oda kell szerződtetni. Dolgozunk azon, kérjük a minisztérium segítségét, egészen pontosan azt mondtuk, hogy 3500 állást kérünk országosan a történeti egyházak számára, akik főállású hitoktatók lehetnek. Ennyi emberrel meg tudjuk oldani a dolgot. Ezeknek azonban pedagógus bért kérünk. Ez a pedagógus bér feszültségeket is fog gerjeszteni, mert első pillanatra úgy fog látszani, hogy a lelkésznek sokkal kevesebb a fizetése, mint egy a jövő évtől, vagy 1-2 éven belül a pedagógusnak a fizetése. Nem egészen így van. Az a pedagógus hiába van akármekkora cédula azon, hogy ő neki mekkora fizetése, ő nem kap szolgálati lakást, nem jut stól a jövedelemhez, ő nem fog hozzájutni, ő adózik, személyi jövedelemadót is fizet. A lelkipásztornál egy kisebb jövedelem is nagyjából ugyanannyi tényleges készpénz, vagy a számlán végül is közel annyi pénz csak jelenhet meg. De ezt kezelni kell majd okosan. Még ennek a pontos kezelését nem tudjuk. Onnan tudjuk, hogy feszültségek lesznek, hogy már vannak néhány helyen. Ezt be kell fejezni. Isten országában mindenki a maga feladatkörén dolgozik, és nem a másikén. Mindenesetre ez az órarend kérdés, ez egy nagyon érzékeny kérdés, de nem az állami iskolák igazgatói, és nem a tankerült igazgatók lesznek itt a fő probléma. A fő probléma az lesz, hogy nekünk a társegyházakkal kell együttműködnünk. Tessék elképzelni, hogy dunántúli példa, ugye beballag a lelkipásztor, és hát mondja, hogy hát a négy osztályban nekem lenne összesen 9 darab hittanosom, hú, hát ezt meg tudom oldani egy csoportba is. A plébános úr mosolyogva ránézés közül, hogy ez mindez rendben van, de nekem osztályonként van 18 darab, én egyetlen csoport összevonását nem fogom javasolni. Ez az egyik nagy falat. Van egy másik kedvencünk is. Beszélhetünk itt jobbra-balra, akárhogyan a következő esztendőkben itt ezt a kis térséget nem tudom, ebből nem készültem. De azért országosan azt kell mondanunk, hogy egy csomó helyen az a tendencia lesz, hogy az általános iskola 1-4 osztályt meghagyják helyben, de az 5-8-akat elkezdik összevonogatni. Mert hogy jobb szaktanári látottság. Ugye a kémia labort azt nem kell 8 helyen felépíteni, hogyha összesen 16 kémia óra van egy héten. Ez ugye nyilvánvaló. Tehát akkor egy helyre kell a gyerekeket kell odavinni, ahol a korszerűbb eszközök vannak. Emögött szól egyfajta ráció, főleg ahol a falak nagyon közel vannak egymáshoz. És akkor itt fogunk belepusztulni a parókiális jogba. Tata példáját tudom mondani. Tata környékén nagy valószínűséggel Szomód, Dunaalmás, Naszály elveszti a felső tagozatát. Ezeket be fogják hozni a tatai általános iskolákba, ezeket a gyerekeket felső tagozatra. Mit fog csinálni az egyházunk? Majd jön a naszályi lelkész, a szomódi lelkész és a dunalmási lelkész, hogy az én hittanosaimat majd én fogom hittanórát tanítani abba az iskolába. Vagy azt mondja a református egyház, hogy nem. A tatai lelki pásztor szervezi meg. Nem ő látja el. 12 órát taníthat. Tata városában, amire a rendszer kiépül, közel 60 hittanórát kell adnunk. Abból 12 tud megcsinálni a tatai lelkész. De szól a naszáinak, szól a szomódinak, szól a dunalmásinak, hogy ők is járjanak be. Reformátusként csapatba játszani néha elég nehezen megy. Arra kényszerít minket ez a dolog, hogy ezt tegyük mostantól. Ahol ezt megteszik kis térségek, ott a hitoktatás nagyon gyorsan, nagyon látványosan fog működni. Ahol kistérségi keretben gondolkoznak rajta, nem egy lelkész az, hogy ez az én felségterületem, minden mindenki takarodjon. Nem, emberek, van egy nagy feladat, nézzük meg, hogy ebbe a kistérségben a gyerekeink együtt mozognak, körülbelül hogy van. Na, ezért érzékeny viszont a konfirmáció kérdése. Lépjünk tovább, értékelési formák. Ugyanaz lesz az értékelés, mint az erkölcstanból. Mivel az erkölcstan a mahatályos szabályok szerint osztályzatot kap, 1-től 5-ig meg is lehet bukni, a hitoktató meg tudja buktatni a gyereket. Akármi a véleményünk, ez ugyanaz lesz. A bizonyítványba viszont csak hit és erkölcstan tantárgy néven fog belekerülni, és nem lesz ott a felekezeti megjelölés. Ezzel lehet gondolkozni, hogy ennek mi a haszna, mi az értelme. Hit és erkölcstant tanult a gyermek, nem lesz ott, hogy melyik felekezethez járt. A hiányzásokat a hitoktató maga fogja, az órát megtartó hitoktató fogja fölírni, és ő neki kell beírni majd az iskola hivatalos naplókba is, mert az osztályfőnök onnan tudja, hogy ez a gyerek azon az órán nem volt ott. Az viszont nagy kérdés, hogy az iskolák hogy fognak viszonyulni hozzá. Az első adataink arra utalnak, hogy az iskolák sokkal jobban viszonyulnak az ügyhöz, mint ahogy azt mi gondoljuk. Vagy gondolták fél évvel ezelőtt a lelkipásztorok. Ennek nagyon egyszerű oka van. Aki ismeri az iskolák belső világát, tudja, hogy január 1-től az iskolákban az igazgatók fölé kineveztek valaki mást. Eddig az igazgató nagyjából mint a TSZ elnök a faluba, élet és halál ura volt az iskolában. Mostantól kezdve az igazgató fölött ott áll a tankerőt igazgató, aki pedig erősen központi utasítások szerint cselekszik. Alapvetően más a helyzet az iskolában, mint 38 nappal ezelőtt volt. Alapvetően más a helyzet. És itt persze most lehet tüsszögni, hogy ez most lehet róla írni, lehet róla cikkezni, lényegtelen. Más a helyzet, és az iskola igazgatók egész másképp gondolnak már a velünk való együttműködésre, mint akár csak egy 5 hónappal ezelőtt gondoltak. Ezért szélszerű az iskola igazgatókkal egyeztetni. Az a legjobb, hogyha az iskola igazgató éppen presbiter is, de hát ha ez nem adatik meg minden faluban, akkor célszerű az iskola igazgatókkal találkozót szervezni, és egyelőre egy van bőle egyetérteni. Van egy közös feladatunk. Ti nem tudjátok megoldani nélkülünk, mi meg nem tudjuk megoldani nélkületek. Lássunk neki. Hogyan lehet ezt jól megcsinálni? Az elmúlt napokban az iskolák egy része akart valamit szervezni, másrészt nem akart, voltak kavargások, ezért a minisztérium egy levélben leállított minden ilyesmit, talán hallottak sokan erről a levélről, és azt mondta, hogy meg kell várni, amíg egy jogszabály rendelt, mi ezt a rendelt tervezetet már 5-ször véleményeztük, meg folyton püszkölünk, meg ígérjük, hogy másra is terjedjen ki. Mindegy, készül a rendelt tervezet, amíg ezt a rendeletet elfogadják, és utána lehet megcsinálni a dolgot. A rendelet elvileg a jövő héten, vagy a utána következő héten, tehát február 15-ig kikerül úgynevezett véleményezésre, utána pedig várhatóan február végéig meg is hirdetik. Ebben lesz így, hogy pontosan mi az iskola dolga. Nagyon fontos dolog, a minisztérium csak az iskolának adhat utasításokat. Az egyházaknak nem adhat utasítást. Mi nekünk az a dolgunk, hogy tudjuk, hogy az iskola milyen utasítást kapott, és abba tudjuk, hogy mi hol tudunk besegíteni, hol tudunk együttműködni. Mert az iskola a törvény értelmében együttműködik velünk. Nyilvánvaló, hogy itt az egyik nagyon izgalmas dolog az lesz, hogy esetleg mi az iskolába be tudunk-e lépni, és ott tudunk-e tájékoztatni. Atyám fiai, keresztény férfiak, presbiterek. Régen rossz, ha nekünk az iskolába kell szólni arról, hogy van hittan. Nekünk hogy jövőre majd lehet hittanra jönni. Azt el kell mondani az atyafiaknak most. Beszélgetve, megszólítva őket. Lelkész Nékkel voltam együtt egy fórumon, és ők kérdezték, hogy ők mit tehetnek az ügyért. És mondta neki, hogy nagyon egyszerű. Keveredjenek jó barátságba azzal az anyukával az óvodába, aki a leghosszabb ideig öltözteti a gyerekét. Ez általában egy borzalmas figura, minden óvodában ott van, ismerik. Ugye? Mindenről tud, mindenbe beleszól, mindenről van véleménye, és mindenkit ki is oszt. Na, ha ő azt fogja mondani, hogy gyertek hittanra, akkor mindenki oda fog jönni. Tehát ezt kell megtalálni helyben, hogy kik azok az emberek, akiknek a szavára adnak. És azokat az embereket képbe kell hozni. És el kell mondani neki, hogy ez egy tök jó dolog, hogy ez megtörténik. Hogy a gyerekek mennyit fognak nyerni. Nagyon egyszerű kézzelfogható csöndes érv. Bár az intézetünk honlapján van egy skála, arról, hogy milyen érveket kell felsorolni, lehet felsorolni a hittam mellett. De nagyon egyszerűet mondjunk fel. Jelen pillanatban minden negyedik gyermek, aki érettségi vizsgát szerez, egyházi középiskolába szerzi. Nyilvánvaló, hogy egyházi középiskolába egyszerűbb, könnyebb bejutni és ott helyt állni, hogyha előtte hit oktatásra járnak. Nem? Mondjunk racionális érveket a racionális világnak. Mert nem biztos, hogy most az a dolgunk, hogy azonnal megtérjenek ezek a gyerekek. Most az a dolgunk, hogy ezek a gyerekek kerüljenek olyan helyzetbe, ahol hallanak az Istenről. Értik ezt a pici különbséget? Nem fog minden gyerek a hitoktatás első évvégére megtérni. Sőt, lesz olyan gyerek is, aki 12 év után sem fog megtérni. Bár hogy akkor minek jár oda 12 évig, ezt nem tudom. Valami csak lesz benne, ami vonza őt oda, mert választhat helyette mást. Nem köteles oda jönni. Lesz olyan, aki meg fog térni. Lesznek csodálatos élményei a hittantanároknak, vallástanároknak, hitoktatóknak. Óriási dolgok fognak történni. De nekünk, ami most emberek ránk van bízva, szerintem annyi, hogy teremtsük meg a lehetőségét, egyházközségek, lelkipásztorok, presbiterek, hogy minél több kisgyerek ennek részese lehessen. Azzal is szembe kell nézni, hogyha nem fogjuk tudni minden iskolában, mindenhol ezt a lehetőséget azonnal megteremteni, akkor majd a második, a harmadik vagy a negyedik évben, igen. Lehet, hogy most nem fog mindenhol menni. Ezt kell helyben okosan végig gondolni minden presbitériumnak. No, itt most akkor hadd ugráljak egy picit. Igen, ez volt, amit már akartam volna mondani, ezt a diákat. Miről van szó? És most vagyunk egy pillanatra az általános iskola 1-8. Osztályban, ahol arról van szó, hogyha gyülekezet szervezi meg a hitoktatást a saját területén lévő állami iskolákban, akkor hetente egy órát kell biztosítani. Az állami erkölcstanóra is ennyi, tehát gyakorlatilag azzal összefüggésben lehet ezt megtenni. Az egész ügyet a hitoktatásért felelős egyházi jogi személy szervezi meg. Ez a református egyházban a helyi egyházközséget jelenti, aki területileg, parókiálisan illetékes. Rögtön tisztázunk még egy apróságot. Itt, ahogy jöttem, láttam valahogy Waldorf iskolát. Alapítványi iskolákra ezek a szabályok nem vonatkoznak. Míg egy állami iskolában mi oda mehetünk és mondhatjuk, hogy na, akkor egyeztessünk arról, hogy lesz itt a hit és elkölcstanoktatás a jövő évtől, az első és ötödik osztályban, egy alapítványi iskolában mi nem mehetünk oda. Legfeljebb egy baráti találkozón megkérdezhetjük az igazgatót, hogy és ti akartok élje ismét. De alapítványi iskolánál csak ők kezdeményezhetnek. Mi nem. A törvény erejénre fogva mi nem. Barátilag lehet, de törvényesen nem lehet. Itt viszont az állami iskolában igenis lehet egyeztetni, tárgyalni, viszont erre azt mondja, hogy a helyi egyházközség jár el. Ezért én most láttam annak a levélnek a tervezetét éppen pénteken, amit majd valószínűleg az egyházközségek püspökeitől minden egyes lelkipásztor megkap, ami őt felhajogosítja arra, igazolja azt, hogy ő járhat el az adott gyülekezetek képviseletében. Azért kell ez, mert már beindult az akció, megjelennek mindenféle bizonytalan figurák az iskolákban, és közlik, hogy ők ilyen meg olyan egyház nevében hittanórákat akarnak szervezni. Volt, aki már reformátust is mondott, de most ezeket le kellett állítani. Ezért is jött a levél, hogy nincs még semmi. Azt pedig tudjuk jól mi, hogy nekünk az egyházi tantervet kell használni. Ezeket most itt hadd ugorjam át. Amire viszont nagyon oda kell figyelni, és ez mindenkinek a felelőssége, hogy itt mindenek ékes és szép rendben történjenek. Ami azt jelenti, hogy ugye le kell jelenteni továbbra is a hittanos létszámokat, ez nem változik, ismerős a nyomtatvány. Viszont, és itt van egy nagyon izgalmas kérdés, és most már fokozottan ügyelni kell arra, hogyha az állami általános iskolában az erkölcstan helyett tartunk hit és erkölcstan órákat, akkor valószínűleg ők fognak adni egy naplót, amit nekünk használni kell. Ami viszont nem ebbe a keretben van ott, meg csak ezek a naplók használhatók. Semmi más. Más napló, nem napló. Az sajtpapír. Ráírtunk valamit, sörrel átét, akárhogy fogalmazhatunk, az nem napló. Ezek a naplók a Magyarországi Református Egyház zsinatának döntése alapján. Ugye megint más a helyzet az egyházi iskolákban, ott meg a hivatalos tanügyi nyomtatványokat kell vezetni, ott is ugyanilyen csoportnaplókat vezetünk. De hozzá kell szokni az a gondolathoz, hogy az adminisztrációt nem az egyházközség határozza meg, hanem más, tőle független törvények mondják meg. De azokat be kell tartani. Bizonyítvány kérdés. Nagyon égető és zavaró kérdés. 100 000 hittanos gyerekünk van lejelentve. Magyarországon 110 200 valamennyi volt tavaly az évszám, vagy a szám. Tehát 110 000 gyerek. A 110 000 gyerekből körülbelül, ugye 45 000 református gyerekünk van, református iskolába járó gyerekünk van a magyar közoktatásban, jelen pillanatban, de ennek egy része katolikus. Körülbelül olyan 28 000-30 000 között van a református gyerekek száma, akik református hittanra a református iskolában járnak. Ők az iskolai bizonyítványukba kapnak bizonyítványt arról, hogy jártak hittanórára. Fennmaradt durván egy 80 000 gyerek. 80 000 gyereknek a most érvényes szabályok szerint az egyház községétől kéne bizonyítványt kell kapnia arról, hogy ő abban az évben hit és elkölcstan oktatásra járt. Ez a zsinat határozata. Ehhez képest évente 30 ezer bizonyítvány fogy el. 50 ezer gyerek, noha egyházunk törvényei előírják, 50 ezer gyerek nem kap bizonyítványt arról, hogy ő járt hit és elköstanra. Tetszik tudni, ez mit jelent? Akkor ő nem is járt. Csak akkor hova tűnt a hittanpénz? Óriási, tehát ez az a pici fegyelmezetlenség ez, de ha az állami számvevőszék kedvet kap hozzánk, és bármely egyházközség szintjén ellenőrizheti a dolgot, nem csak fönt országosan, kimegy valamelyik egyházközségbe, és azt mondja, na, nézzük, ez joga van, akkor ez az egyik döntő kérdés, és bizonyítványt kaptak a gyerekek. Erre nagyon oda kell figyelni, lelkipásztor testvéreket is bátorítsam, és hadd kérjem, én senkit nem akarok ijesztegetni. Mindig azt szoktam mondani, mert jöttek már, mondták nekem, hogy de most megijesztettem az embereket. Kérem, ha valaki, tehát lehet egy 10 cm keskeny lécen egyensúlyozni. De a dolog úgy fér, hogy én azt megmondom az illetőnek, hogy ez 3 centire van a föld fölött, vagy a 12. emelet magasságában. Így fér. Mondjuk el, hogy hittan oktatást végezni, komoly szakmai felelősségekkel jár. És a felelősségben a lelkipásztor a hitoktató mellett a presbitériumus osztozik, mert hogy ő az, aki mindent felügyel. Nos, konfirmáció. A konfirmáció kérdése azért nagyon érzékeny, és lassan azt hiszem, hogy itt ezzel a gondolatkörrel be is fogjuk fejezni, mert gyülekezeti feladat. A hitoktatás azonban érdemes végig gondolni, és megint egy pillanatra most ne a mai helyzetet lássuk, nézzünk csak 2 évet előre. Legyünk abban a jó reménységben, hogy a helyi egyházközségek itt ügyesen és jól megszervezték a hitoktatásukat. Egyre több gyerek kapcsolódik be a hitoktatásba az 5. és a 6. osztályban. És ezért 7. osztályra oda jutunk, hogy dönteni kell. El kéne kezdeni a konfirmáció felkészítést a gyerekeknél. Ugye sok helyen a Dunántúlon, én azt, főleg azt a részt ismerem, ott 2 évben határozták meg a konfirmáció felkészítést, nem tudom, hogy itt van-e ilyen szabály. 2 év a felkészítés, ahhoz, hogy a gyerek 8. év végéig, amíg még azért alapvetően a gyülekezet hatókörében van, végezni tudjon, 7. el kell kezdeni. Ezért az a döntés született a zsinaton, hogy kaptunk olyan engedélyt, hogy a konfirmáció felkészülést, akár az iskola hitoktatás keretei között is, a felkészítést, vigyázat, a felkészítést, az iskola hitoktatás keretei között beépítve is lehet folytatni. Mert ugye, ha a konfirmáció felkészítés külön tananyag lenne, akkor, és nincs benne a tanterv, akkor nem lehetne végezni. Mert az a hitoktatás, amit tanterv szerint végzünk. Megvan a lehetőség. Igen, ám, de mi lesz? Például Tatázi említett példában. A helyzet az lesz, hogy a Tatán a vaszari iskolába járó dunalmási és szomódi gyerekek esetében esetleg éppen a tatai lelkipásztor tart 7.-8. hittanórákat, és akkor, ha a konfirmáció felkészítés oda beépült, akkor azt is ő végzi el. Van egy nagyon szigorú szabály. Az a hittan tantervi dokumentum, tehát az a bizonyos 120 oldal, amit el kell készíteni, tévedés ne essék, olyan feltételeket biztosítom, hogyha valaki akarja, 2-3 óra alatt ezt meg tudja csinálni, majd mindjárt elmondom, hogy hogyan. De az a 120 oldalt, azt a gyülekezet saját jogán nem léptetheti életbe mindaddig, amíg a megyei katetikai előadó nem ad róla egy szakmai véleményt, hogy ezt lehet alkalmazni. Ez ugye egy elég szigorú játékszabály. De senki sem él önmagának. Tehát azt valaki meg fogja nézni, hogy az a terv milyen. Nekem egy olyan kérésem lesz egy körlevélben a katetikai előadókhoz, hogyha a konfirmáció felkészítést valamelyik iskolába, valamelyik gyülekezet beépíti a tantervébe, akkor ott legyen meg az a fajta alátámasztás, hogy ha ott más gyülekezetek gyerekei is érintettek, akkor azok a gyülekezetek ebbe egyetértenek. Együtt tudunk ebben működni. Ha ez nincsen, akkor az fog történni, hogy az adott gyülekezet sem tehet konfirmáció felkészítést, van tananyag, tévedés ne esik, csinálja a tananyagot, és majd megoldja a konfirmáció felkészítés délután, hétvégén, ahogy akarja. De a tanórákban nem tudja beépíteni. Ha a környező gyülekezet, ha más gyerek is jár, más gyülekezetből is járod a gyerek, a lelkipásztorral nem ért ezzel egyet. Megint mi jön? Együtt kell dolgozni a szomszédos lelkipásztoroknak. És ebben a presbitériumok, nagyon szépen kérem, segítsék a lelkipásztorokat. Én szintén dunántúli példákat ismerek, őrségi példákat, de mondjuk Dunalmást Eszmény viszonylatában, hogy ezt a két falut 5 évre összevonták, ennek eredményeképpen immár 30 éve szóba se állnak egymással. Egy áruk mentén volt a két falu, a falu lakói, a két falu lakói. Na most ott egy iskola lesz, egy iskola marad a két falunak. Ha a két gyülekezet nem tud megegyezni a konfirmáció felkészítésben, akkor mind a kettő megoldja, ahogy akarja. Mindenki rosszul járhat azzal, ha nem vagyunk képesek közösen gondolkozni, és én már nem csak a helyi egyházközséget látni, hanem az Anyaszent Egyházat is. Itt mondtam el ezt a dolgot. Az egyházközség megbízottja elkészít egy tantervet. Az egyházközség katedikai megbízottja ezt véleményezi. Miután a vélemény megvan, a presbitérium elfogadja. Mire ezt a tantervet szeptember 1-től alkalmazni kell, a presbitériumnak legkésőbb augusztus 31-én határozatot kell arról hozni, hogy ez a jövő évtől alkalmazható. Praktikusan azonban egy kicsit korábbi lesz. Határidőket hadd javasoljak. Gyorsan. Két lehetőség van. A pedagógiai intézet honlapján már megjelentek iskolákra vonatkoztatva, és jön majd a többi is, de hát ugye mi se tudtunk előbb dolgozni, mint ahogy a feltétek rendelkezésre álltak. Jöttek azok a tantervi minták, azok a dokumentum minták, amelyeket egyszerűen lehet, mondjam így, örökbe fogadni. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet megnézi, azt mondja, hogy igen, ez nekünk jó lesz, és akkor van körülbelül 2 oldal, amit ki kell tölteni. Ki kell tölteni, azt minden évben van valahány óra, ami szabad óra, ki kell tölteni azokat az órákat, mivel töltjük ki az adott gyülekezetben. Ez azért kell, mert a gyülekezetnek lehet, hogy híres prédikátora van, a másiknak van egy olyan korszaka a történetéből, amit többször fel kell dolgozni, a harmadiknak olyan intézményei vannak, vagy a szomszédságában olyan egyházi iskola van, amit be kell mutatni. Ezt nem lehet meghatározni központilag, hogy mivel kell. Minden évben van 2-3 ilyen hittanóra. Mert hogy az 5. gyereknek el kell kezdeni arról beszélni, hogy a Szentendrei Református Gimnázium az egy jó hely. Tehát bár ő a harmadikban tudja, hogy oda megy, de azért 5. meg kell erősíteni őt. És erre kell hittanórát, hogy az egyházunknak van oktatása, és az oktatás ez azt a célt szolgálja, hogy és te mehetsz oda, és ez milyen nagyszerű dolog. Ezt el kell neki mondani, így fel a dolog. Most a másik lehetőség az az, hogy tudjuk, hogy lehet olyan lelkipásztor gyülekezet, aki azt mondja, hogy neki ne diktáljon senki. Ő írhat saját tantervet is. Ez a katedikai előadónak lesz izgalmas, mert akkor ő neki kell az egészet az elejétől a végig elemeznie, és kimutatni azt, hogy maradéktalanul megfelel a magyarországi református egyház hit és erkölcs tankerettantervének. Az egyik az körülbelül 6 óra munka, a másik az körülbelül 80. Az egyikért cserébe jár egy olyan kötelezettség, hogy azt csinálom, amiben megegyezett az egyházunk, mert ezt nem a pedagógiai intézet találta ki. Ugye itt azért tessék elképzelni, hogy összesen közel több mint 100 szakember dolgozott az egész rendszeren, több mint 3000 órát. Tehát ez egy egyházi megegyezés az, ami le van írva, hogy ezt kéne csinálni az első, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik osztályban. De lehet olyan lelkipásztor, aki azt mondja, hogy nálunk egész más a dolog, mi másképp akarjuk megoldani, megcsinálhatja. Tehát nem tilos, csak hogy akkor többet munkát vállal vele. Itt vannak ezek a feladatok, hogy hogyan kell átvenni ezeket a alapokat. Ugye a szabály a következő, aki átveszi a mintát, és most ezt hadd mutassam, egy ilyen űrlapot kell kitölteni egyszer, ez az űrlapnak a második oldala, amit itt látunk, tehát nem túl bonyolult a dolog, ezeket küldi ki, és az esperesnek a joga az, hogy meghatároz, hogy mikorra kell beküldeni ezeket a dokumentumokat, utána a katedikai előadó ezeket véleményezi, ha túl sok a feladat egy nagyobb egyházmegyében, és úgy látják, hogy túl sok, akkor az esperes még valakit megbízhat, hogy ehhez kapcsolódjon be, ők kapni fognak egy ellenőrzési szempontrendszert, és utána jó esetben itt ezen a listán igazolja, hogy ezt ő, mint katetikai előadó azt javasolja a presbitériumnak, hogy ezt a tantervet fogadják el. Mi fog ebbe a tantervbe kiderülni? Ki fog derülni, hogy melyik évben mit tanítunk? De az is ki fog derülni, hogy a helyi gyülekezet hogyan oldja meg a feladatát. Hogy első, második, harmadik, negyedik évfolyamosokat külön tanítja. Vagy pici gyülekezetről van szó, és ő arra törekszik, hogy az első, másodikosokat, harmadik, negyedikeseket összevont csoportba tanítsa. Vagy a teljes alsó tagozatot összevonja. Ki fog derülni az, hogy az adott egyházközségnek a területén hány iskola van, ahol ő vállal most feladatot? Mert ugye Szentendre városában nyilván nem egy általános iskola működik, és valószínűleg a gyülekezetnek ott több általános iskolát is végig kell gondolnia, hogy oda most vállal itt tanórákat, és vigyázat, nagyon fontos, nem csak idén szeptember 1-ről van szó, hanem a következő évben, az utána következő évben, az utána következő évben, és itt tovább. Tehát körülbelül egy olyan 8-10 évre kell nagyjából átgondolni, hogy mégis mit tudunk tenni, jó reménység szerint, a hitünk szerint. Mit szeretnénk, ha történne? Az Úristennek ez a kegyelme, vagy néha azt kell mondanom, hogy a büntetése, hogy megengedi, hogy megtörténjen, amit mi elképzelünk. Néha ez nagyon kellemetlen. Néha valami nagyon nagy áldás. De nekünk végig kell gondolni, hogy mindent, ami rendelkezésünkre áll erőt mozgósítva, mindent, ami szükséges biztosítva, el tudunk-e odáig jutni. És akkor egy ilyen egyszerű nyomtatványokkal ez a szakmai vélemény megkapható. Ezek után dönt a presbitérium, ugye bonyolultabbak a nyomtatványok egy picivel, hogyha a gyülekezet maga fejlesztette a tantervét. Igen, erről már beszéltünk. Ami még elzárulni fog, már nem presbitériumi feladat, hanem egyház megyei feladat, valószínűleg az egyház látogatások jegyzőkönyvét picit javítani kell, pontosítani kell, a hitoktatást az egyház látogatás során más módon is vizsgálni és ellenőrizni kell. Nyilván van még egy izgalmas kérdés, ez a hitoktató személye. Azért nagyon nehéz kérdés, mert ebben viszonylag gyorsan az egyházkerületeknek egyetértésre kell jutniuk. Két lehetőség van, két nagy lehetőség van. Ott, ahol nem elég a lelkipásztorok által ellátható hittanóra, segédlelkészeket beleértve, óraadó hitoktatókat beleértve, és valahol, ahol úgy látszik, a hitoktatás akkor lesz nyerő üzlet, hogyha sok embernek elemi érdeke, hogy ebben jól tudjunk dolgozni, belülről is, kívülről is. Most ezek az emberek, ezek valamilyen módon méltó a munkása maga bérére, meg tudnak-e élni belőle? Ez egy nagyon nagy kérdés. Kérdés, hogy ki fogja őket alkalmazni. Két modell látszik jelen pillanatban. Az egyik a következőképpen szól, hogy alapvetően ezeket az embereket a helyi egyházközségek alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy a helyi egyházközség magára veszi annak a munkaügyi feltételrendszerét, bejelentéseket az APEC felé és a többit, amit hát egy ilyen alkalmazás jelent. A másik lehetőség jelen pillanatban két egyházkerületben működik Magyarországon, amikor megpróbálnak létrehozni egy olyan katechetikai központot, ahol a gyülekezet azt mondja, hogy nekünk ezt az embert alkalmazzátok ide, de az alkalmazás ott történik. De a Dunamellék és a Dunántúl nem ez a két egyházkerület jelen pillanatban. Ők nem tudom, hogy most hol tartanak a gondolkodásban. Mindenesetre a Tiszántúl, Tiszán innen az erősebben centralizált és előrelépett, és azt mondta, hogy ezt egyházkerületi kézbe próbálja tartani. A szerződéseket is ott köti, de a főállású hitoktatókat is valószínűleg ott fogják alkalmazni a jövő évtől. Van egy ilyen terv. Nos, igen. Ami még egy nagyon érzékeny kérdés, és szintén érinti a gyülekezeteket, ez az, hogy nekünk nem csak az állami iskolában van dolgunk, hanem van helye a más felekezetek iskoláiban is, főleg ha az nem szerzetes rendi fenntartású. Van egy megállapodás 2006 óta a Herceg Prímás, Bölcskei Püspök úr és az Evangélikus Egyház akkori elnöke Iczés János között. A megállapodás a következőképpen szól, a három történeti egyház egymás iskoláiban nem veszi el egymástól a gyerekeket, hanem mindenhol biztosítja a másik két felekezet hittanoktatásának a szervezési feltételeit, de a hitoktatót a másik egyház adja. A Tatai Református Gimnáziumban is szerintem a Szentendreiben is nagyjából hasonlóképpen működik, hogy a református hittanórával egy időben lehet menni evangélikus hittanra, vagy lehet menni katolikus hittanórára. A hitoktatót azonban, az evangélikus hittanoktatót a helyi evangélikus egyházközség küldi, a katolikus hittanoktatót pedig a megyés püspök küldi, mert hát ott náluk más a szervezés. Ők küldik, és ők is fizetik. Ez a megállapodás. És elvileg, hogyha lenne valahol, mondjuk talán Bácsonban nem, ott is rendi fenntartású van. Nem tudom, hogy a környéken hol van nem szerzetesen által fenntartott katolikus iskola, ott ugye ez automatikusan, ez a szabály érvényes lenne. A szerzetesen által fenntartott iskolákkal az a gond, hogy ők nem csatlakoztak ehhez az egyezményhez, vagy betartják, vagy sem. Ők külön világot képviselnek, hogy a szerzetes rendek azok nem a magyarországi egyházhoz tartoznak, hanem Rómához tartoznak, ez egy teljesen külön világ, noha mi azt hiszük, hogy katolikusok. Ezt tudni kell, hogyha valaki ilyen konfliktusokba keveredik. De nekünk ott is, a gyülekezetnek ott is lehet küldetése, dolga, nyilván ez is tárgyalásos és megegyezéses munka. Érintettük már az etikát, erkölcstan kérdését, erről beszéltünk. A tantervről kapcsolatban nyilván látják, hogy vannak ilyen elkészült modellek, nem is kell most erről sokkal többet látni, ezt majd a lelkipásztorok úgyis mondani fogják a presbitériumoknak, röviden ismertetik. Minden évnek vannak témái. A középiskolában egy nagyobb váltás történt, a középiskolás korosztály számára, mivel egy nagyon széttagolt, egy részük egyházi iskolába jár, más részük viszont ugye a gyülekezetekben valamilyen módon bekapcsolódik, vagy sem a hitoktatásban, ez egy külön kérdés. Ezért az történt, hogy meghatároztunk 7 alapfüzetet, itt inkább látható lesz, ilyen kis füzetek vannak, és ehhez tartozik egy csomó kiegészítő füzet. És ha az egyházi iskolában az alapfüzeteket tanulják is a gyerekek, a kiegészítő füzetekkel a gyülekezet még mindig dolgozhat. Tehát ott, ahol ugye egyházi iskolába járó gyerek is, meg gyülekezeti középiskolásoknak szervezett hittan foglalkozásokra járó gyerekek is vannak, ott ez nagyon jól kezelhetővé válik, és azért azt kell mondanom, hogy ma már viszonylag kevés olyan gyülekezetünk van, ahol ne lenne egy-két egyházi iskolába, középiskolába járó aktív hívő fiatal gyermek. Most ez így alakult át, és itt látszik is, hogy ez egy ilyen nagyon színes, változatos ábra, sok füzetből különféle tanterveket lehet építeni. Nos, én köszönöm szépen a figyelmet, nem tudom, hogy kimerítettük a témát, a hallgatóságot biztosan. Minden esetre, ha vannak kérdések, akkor ezekről még talán tudunk egy picit szólni.
Köszönöm. Hozzákezdtünk a érdeklődéshez, és hát mintha nem tudjuk, hogy hányan fognak beiratkozni, sötétbe tapogatózunk. Fiatal hívő értelmiségieket megkérdezve, azt mondták, hogy az első éve biztosan a szülők szerint, de a második évtől a gyerekek kialakítják a hagyományt, mondják, hogy milyen ez a tanóra, és ott értől kezdetének rajtunk fog csúlni, hogy hányan jönnek. Tehát ez a bizonyos élmény központú, vagy legalábbis az élményt előtérbe helyezni valami. Nagyon jó volt hallani, köszönöm, és magamat is, és magunkat is nagyon szeretném buzdítani, hogy akármint hitoktatók, vagy hitoktatókat fölkészítő gyülekezetek, presbitériumok, missziódítottságok, erre tegyük a hangsúlyt, hogy a hittanóra legyen érdekes, mozgalmas, ergő, élményszerű, mert akkor lesz jövője a dolognak. Ha nem ilyen, akkor tényleg elássadjuk magunkat. A másik dolog, amit szeretnék megosztani, hogy éppen ezért, mert látjuk, hogy egy 5 általános iskola van, és van olyan, ahol 5 osztályítól egyre, első osztályként, úgyhogy komoly kihívások előtt állunk, bár nem tudjuk, hogy végül is hányan fognak beiratkozni. Próbáltunk előre tapogatózni, és elborzadva döbbentünk rá, hogy Budapesten, a város főváros, az ország fővárosában, egy 2 milliós nagyvárosban nincsen református levelező hitoktatóképzés, csak nagyfőhősök van. Na most, hát Szentendrén, hogy iskola, vagy Visegrádból, vagy Tahitótfalúból, ahol nyilván megint csak komolyabb létszámokra lehet számítani, ha szükség van beiskolázásra. Nagyon szép állapot, 18 évesek menjenek a szülőkbe, és vállalják a főállású református hitoktató képzést, miközben nem tudják, hogy mennyi lesz a fizetés, el fogják-e tudni tartani a családokat, stb. Amire igazán számíthatunk az, hogy diplomások, hívő emberek levelezőn elvégeznék. De hát hogy versenyezünk mi egy 60 órás állami etika vagy erkölcstan képzéssel, mikor már nekünk 6,5 éven át kell eljárni, mondjuk Szentendéről Nagykőrösre, csak azért, hogy levelezőn elvégeztesse valaki a református hitoktató képzést. Barátunknak tisztelt előadónak, hadd adjam ezt a házi feladatot, hogy tegyünk lépéseket, hogy az ország fővárosában lenne már egy református levelező, nyitoktató képzés, ami nem feltétlenül 6-fél évre átszajlott, hanem is 60 órán, mert az tényleg egy gyors alkalom valami, de valahogy valami elvégezhető formán.
Köszönöm. Egy lépést már tettünk. Birtokoljuk jelen pillanatban valamennyi képzői intézmény egyetértését, ez azt jelenti, hogy a 4 teológiáit és a 2 tanítóképző főiskoláit a következő koncepcióhoz. Mi 120 órára gondoltunk először, 120 órára, de most itt pont a képző intézmények vetették fel a 60 óra szükségességét is, és a zsinatnak kell ebben az ügyben döntést hozni a tavasszal. Arra gondoltunk, hogy most, ugye, amíg nem volt tanterv, addig nem lehetett mihez dönteni. De most arra gondoltunk, hogy azt fogjuk kezdeményezni a zsinatnál, hogy a 2013-as évtől kezdődően egy 60 órás tanfolyam után, akinek pedagógus diplomája van, minden további nélkül láthasson el hitoktatási feladatokat 5 éven keresztül. Az 5 év alatt el fog válni, hogy ő akkor ebben lát-e olyan fantáziát, hogy akkor elvégzi a következő szakot, és van rá ideje, hogy elvégezze, mert ugye 2 évig még gondolkodhat is. Vagy pedig azt mondja, hogy ugye akkor már az 5 év alatt azért látszani fog, hogy ebben van-e perspektíva és pálya, és akkor fiatal pályakezdőkkel azt meg lehet erősíteni. Tehát most itt tartunk, és pont az állami rendszer miatt mondták azt, hogy akkor mi is tegyük meg azt, hiszen ugye azt nem szabad elfejteni, hogy mindenképpen a szakmai irányítás a helyi egyházközség kezében marad. És hogyha a helyi egyházközség például egy ilyen nagy volumennél, akkor párhuzamosan, hát legalább egy 8-10 osztályról beszélünk. Ugye még ha össze is vonjuk is, legalább 3-4 csoportról beszélhetünk, még az első években is 3-4 csoport van. A lelkipásztor tarthat hetenként egy olyan fajta orientáló értekezletet, és ezt meg is kell mondani a hitoktatóknak, hogy senki nem bánt benneteket, na de hát könyörgöm, az énekkar az úgy működik, hogy van egy karmester. És az a lelkipásztor, és ő fogja megmondani, hogy ebbe az irányba megyek tovább. Neki lehet beszámolni arról, hogyha valami nagy élmény van, vagy éppen egy nagyon keserű élmény van, és azt segít egy kicsit feldolgozni. Tehát ilyenfajta együttműködés valószínűleg kialakulhat. Itt a nagyobb gond az az, hogy itt megint kell majd, tehát az állami iskolákban dolgozó tanárok esetében majd kell ugye az állami iskola igazgatójának az együttműködése, mert hogy szegény állami iskolás tanárnak 32 órája lesz megkötve, hogy annyit kell ott dolgoznia, és ő akkor bármilyen furcsa, teszem azt, a helyi iskolában van egy derék református presbiter atyafi, pedagógus, szeretik a gyerekek, és rábíznánk hittanórát az 5. osztályban. De tetszik tudni, hogy ez azt jelenti, hogy az illetőnek ez egy másodállása lesz, és ez csak akkor végezheti, amikor a fő munkahelyén nincsen. Tehát ő 2. óra a hit és erkölcs tanóra, tehát ő 8:45-kor eljön a fő munkahelyéről, az iskolába, az általános iskolából. 8:45-kor megérkezik a munkahelyére, mert 15 perccel hamarabb, mint a 2. óra kezdődik. 9:00-kor megkezdi a másodállásba, ugyanabban a teremben, ahol az előző órát tartott a matekot, megkezdi a másodállásos munkáját. 10:45-kor befejezi, elköszön, és megérkezik az iskolájába, ahol folytatja a tanári munkáját. De ő ekközben 2 munkahelyen volt jogilag. Ez egy elég furcsa játék, de az ilyen embereket mi szeretnénk viszont megfogni, nehogy már az legyen, hogy ő rábízzák az etikát. Mert vannak ilyen ötletek is, hogy majd ezekre az emberekre ráteszik az etikát, és akkor nekünk teremt konkurenciát a saját magunk. Ezt nem kéne. Jó, tehát ilyen mókás helyzetek vannak. Tehát azt gondolom, nagy tisztelet úr, hogy ha ebbe tudunk most lépni, és ez egy fontos dolog lesz, hogy nem korlátlan időre kapják meg a felhatalmazást. Most azonnal lehet, tehát első segély van, azonnal beavatkozás legyen.
Sajnos itt az igazatok ellen érdekelnek lesznek, például ebben az esetben. Egy igazatónak az nem célja, hogy ő hittanoktatás céljára szabadórákat adjon egy magyar tanárnak, vagy egy latek tanárnak, mert neki lehetőleg minél kevesebb pedagógussal kell megoldani. Tehát tőlük rögtön ezt kérdezték, összeítjük a gyülekezetbe a tanítókat, tanárokat, és rögtön ez volt a kérdés, hogy tegyük föl, hogy valaki közülünk hittanra is specializálódnak. De hozzá fogunk ezt járni az igazgatónk, hogy kevesebb órába tanítsunk magyar, vagy kevesebb órába tanítsunk matekot, és közben még elfogadni hittan is tanítsunk. Az igazgató valószínűleg itt akármilyen jó szándékben, de nem feltétlenül eszembe jön.
Nem lesz abban a helyzetben, hogy ő ezt hozzájárulhasson, mert az illető munkáltatója a Klebersberg intézmény fenntartó központ január 1-től, tehát az igazgatónak túlsó beleszólása nincsen abban, hogy az illető beosztása hogy van. Ő egy dolgot tehet, azt mondhatja, hogy akkor éppen véletlenül ugye más lesz az iskolában a tanár feladatolása. Eddig ugye úgy volt, hogy a tanárnak kvázi ott voltak a kötelező órái, azt meg kell tartani, aztán utána ott sem volt, nem érdekelt senkit. Most viszont az lesz, hogy 22 órát tarthat, bizonyos esetekben 26-ot, de 32 órát kell ott tartózkodni az épületben, vagy 32 órán keresztül az ő közvetlen főnöke mondja meg, hogy mivel foglalkozik. Na most itt jöhet az irgalmasság a főnök részéről, mert ha az igazgató azt mondja, és ez neki semmilyen ellen érdekeltsége nincs benne, csak hazugság, hogyha az illető azt mondja, hogy bármilyen érdeke van, semmi érdekeltsége nincs abban, hogy azt mondja, hogy figyelj, kedden 9 és 10 óra között nem adok neked feladatot. Ez ennyi. Mert hogy egyébként hétfő reggeltől péntek délután 4-ig adott neki rengeteget, a 32 órában meg tudja tenni, hogy 1-2 órát üresen hagy. És ez az a kulcs. Tehát ha ezt megteszi az igazgató... Nem. Ez másodállás. Tehát ez pontosan olyan dolog, hogyha egy középiskola tanára, volt egy ilyen kedvenc példám, Orbán tanár úr tanított a Bánki iskolában, és utána 2-kor befejezte a műszaki rajz órát, hazavonatozott Komáromba, és utána birkákat tenyésztett. És az ő igazgató ebben nem szólhatott bele, hogy ő utána birkákat tenyészt. Tehát azt kell megérteni, hogy az igazgató meg tudja úgy oldani, hogy napközben legyen munkaidőn kívüli idő a kolléga részére. Megoldhatja, ha akarja. És ezen múlik, hogy akarja. Na most, bocsánat, ha ő nem akarja viszont, akkor van egy nagyon egyszerű kérdés. Van egy tankerületi főigazgató, vagy tankerületi igazgató. És ma már nem az a kérdés az iskolában, hogy az igazgató mit akar. Sajnálom az igazgatókat. A kérdés az, hogy a tankerületi igazgató mit akar. Tehát ennyire egyszerű a dolog. És a tankerületi igazgatókkal illik jó benni, sőt, azért. Ugye nem tudom, hogy feltűnt-e önöknek az a felhördülés, a HVG kigyűjtötte, hogy a tankerületi igazgatók közül hányan kötődnek egyházhoz. És kiderült, hogy hát igen sokan. És hogy akkor most mi van, és akkor jöttek ezek a kis feszültségkeltések. Tehát én azt gondolom, hogy ez megint nem fogják olyan forrón lenni a kását. Az igazgatónak nem fűződik semmilyen érdeke, hogyha van egy, sőt, pont ahhoz fűződne érdeke, hogyha van egy jó hiteles kollégája helyben, akkor még a hittanórát is rábízom. Akkor nem, más nem szól bele a játékba. Jó. Van még egy kérdés. Itt maradok a szeretett vendégsége egy szakaszán is, ha minden igaz.
A hosszú előadás után nagyon rövid kérdés. A legelején szíves említeni egy összehasonlítást az európai református egyházakban konfirmált adatait vetett össze. Kérdezném, hogy egységes-e az európai református egyházakban a konfirmáció életkori idő?
Nem, de az alaptendencia változatlanul a 14 éves kor körül van még. Mindenütt Európában gyötrődnek azon, hogy valamilyen módon ezt egy kicsit újra kellene gondolni, és későbbre kitolni. De az itt mértek, tehát itt azokat a gyerekeket mérték, akik a 12-14 éves kor közül kapnak felkészítést. Tehát ők voltak a mérésben.
Abszolút a másik kérdésem. Igen. Nem értettem egész pontosan, hogy csak az első osztályba beiratkozóknál nem kell megkérdezni, hogy megvannak-e keresztelve, vagy folyamatosan nem kell megkérdezni.
Nem lehet. Sehol nem lehet megkérdeznünk.
Akkor tegyük fel, hogy igen, az illető, hogy konfirmálja. Uh-huh. Anélkül, hogy meg nem keresztelve.
Hát akkor fog megkeresztelkedni, amikor konfirmálni akar.
Ez az, ami számunkra.
Hát, bocsánat.
És a másik, hogy a konfirmáció így, hogy tegyünkbe besetett a lábát a templomban. Mert a hittanok készítettek.
Hát, nagyon szégyelli magát az a hittanoktató, aki nem adott ilyen feladatot a gyerekeknek. Nagyon egyszerű úgy kell megoldani, hogy vannak olyan feladatok, amiket csak a templomban lehet teljesíteni. El kell jönni. Ez a kisebbik baj. Van egy nagyon nagy baj. És... Ha egy pillanat türelmet kapok, mutatni fogok valamit, ami, hát igen, elszomorító. Ez egy olyan grafikon, akik egy kicsit is szeretik a grafikonokat, azoknak nagyon szemléletes, ami a következőt mutatja. Itt van 1991 óta Magyarországon a születések arányszámának változása. Ez 2010-ig tart. Az utóbbi, a 2011-es, 12-es nincs. A 11-es még lejjebb van, a 12-es az egy picivel följebb került. Tehát ez a, ugye, hogyha ha azt mondanám, hogy 91-ben volt 100% a születési arány, ez egy ilyen rátában csökkent lefelé 2011-ig. A kék, ez a piros csík, tehát az a születések száma. A zöld csík, a református keresztelések száma. Tetszik látni, mi történt? Sokkal kevesebb gyereket keresztelnek református, tehát csökken a születések száma, de még gyorsabban csökken a keresztelt gyerekek száma. Tehát az a reális, igen, hogy a gyerekek egy jelentős része úgy fog hitoktatásra járni, hogy nincs megkeresztelve. És ha az anyu meg az apu nem dönt róla, hogy én keresztjén lehetek, majd én döntök.
Ez egy másik vallásra
nem teológiai. Nem. Jézus Krisztus evangéliuma az szól mindenkinek. Bocsánat, mi nem tiltjuk meg senkinek se, hogy a gyerekként megkeresztelje. De egyetlen gyereken sem kérhetjük számon, hogy őt a szülei megkeresztelték-e vagy sem. Ezt mi nem kérhetjük számon a gyermekem. Mi egy dolgot tehetünk, hogy a gyülekezetünkbe járó családokon, a presbiter családokon, ott megkérdezzük, hogy és a ti gyereketek hova jár. Ezt megtehetjük. De egy gyereknek sem mondhatjuk, hogy te kikotródsz innen, mert te nem vagy megkeresztelve. Erre nincs jogunk, ezzel vigyázzunk. Nagyon nehéz lesz egyébként, tehát azt esik majd elképzelni, amikor a katolikus plébános nekünk jön, hogy annyi gyerek van, hogy annyi katolikus gyerek van a református hittanórákon. Ez egy nagyon kellemetlen élmény lesz például. Mert ő tudni fogja, hogy annak a gyereknek misére kéne, vagy hát ő katolikusnak volt keresztelve, és mégsem ment. Ez adja Isten, hogy sok ilyen problémánk legyen, de ezzel majd foglalkozni kell akkor. De azt kell mondanom, hogy ilyen keresztelési számok mögött, ha mi csak a megkeresztelt gyerekekhez akarunk szólni, akkor rohamosan megsemmisül az egyházunk utánpótlása. Tehát nekünk azt is be kell fogadni, aki felnőttként, később térészhez. Ja, még egy szomorú. Ebben az adatsorban ez a növekedés itt. 2004-től megugrott a felnőtt keresztelések száma, és az is benne van. A születendő gyerekeket még kevés. Tehát egyszerűen nem keresztelik meg a gyerekeket. Katolikusok picit jobban állnak. De nem keresztelik meg. Alig van gyerek, de azokat se keresztelik meg. Tehát azért nem keresztelik meg itt meg őket, mert máshol sem.
Nehéz helyzetben vagyok, hát én nem szólt. Van egy kérdés könyvünk, itt a kiállától ajánlom. Szűcs Ferenc Nehéz Károly életéről két egy könyvet. Nehéz Károly felvidéki ébredési ember volt, Szolvány misszió lelkipásztora, és mikor egy hosszú előadás volt, akkor Püspök úr utána megkérték, hogy Szolvány missziónak tartson előadást, és akkor azt mondta, hogy hát ez olyan, mint a tyúkhajós, a kiscsigyéknek a kérdése, én csak annyit mondok a Szolvány misszióról, hogy kocs-kocs, és ezzel bejött a bódiusról. Most hát nehéz helyzetben vagyok, mert szeretettel hívjuk, és szeretettel várjuk Adjánika ilyen adónknak is a bizonságtételét. Században nem használjuk el, hogy kocs-kocs.
Az előbb nem lehetett el a kifejezésekkel, de az oknál fülébe súgtam, hogy én szívesen visszalépek, mert fontos dolgok voltak itt, amik elhangoztak. Én nyilván úgy jöttem ide, hogy a rám bízott feladatra fölkészültem, de nem csinálok ezt is kérdést, ahol meg megint a mai információkat is. Tényleg nem.
Azt hiszem, hogy ilyen helyzetben kerülünk, mint amikor feltették a legnagyobb kérdést, hogy hányan fognak járni.
Én köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Sándor, én visszatom a labdát, ezt rábízom.
Szeretettel mondom, hogy nem kell feladatni. Mert tényleg én a legőszintében mondom, hogy nem szeretném túl felhelyezni a testvéreknek a felhelyezni képességét.
És ha ezt a kérdést is ugye nagyjából hasonló az én témában, hogy a titoktatás jelentősége a következett szempontjából egyszerűen fogalmazva, miért fontos a hitan. Hát ha az ember itt nagyon hogy szinten mondja el, akkor rá is sokat mond. Ha pedig jobban belevegyük az időben, akkor több időt kíván annál is a vállalat is.
Tudjuk, hogy csinálhatnak egy kompromisszumot, hogy amit gyakorlati javaslatként hoztál, azt jó lenne meghallgatni. Csak az, ami gyakorlati tanács, szervezési. De már látjuk, érezzük, hogy fontos, eddig is tudjuk, most egy csomó mindent hallottunk, de ha ezeken kívül még olyasmi van, ami a gyülekezeti szinten használható, és most szívesen mondod, és ez tényleg egy pár perc alatt el lehet mondani, ha erre vállalkoznál, én nagyon hálás.
Hát,
nem egészen erre készültem én az előadásomban, és én is szívesen hallanék jó megoldási javaslatokat erre nézve, de azért hát pár dolgot talán, ugye arról csak annyit mondanék, hogy én olyan szempontból gondoltam itt ennek a most kapott témának a földolgozását, hogy egyrészt mi magunk gondoljuk át a hitoktatásnak a jelentőségét. Én ilyen szempontok szerint próbáltam volna ezt itt megközelíteni, amiatt tudnélik, hogy kellő meggyőző erővel és meggyőződéssel tudjunk mi azok felé, a családok felé, szülők felé fordulni, akiknek el kell dönteniük, hogy melyiket válasszák. És hogyha ugye a trombita bizonytalan hangzást ad, akkor kicsoda indul a harcra, és én félek attól, hogy ilyen téren is lehetnének problémák, vagy lehetne találni problémákat a gyülekezeteinkben, hogy talán nem is olyan világos mindenki számára az, hogy miért olyan nagyon fontos a hittan. Tényleg olyan nagyon fontos a hittan? Hisz a mi gyülekezeti tagjaink egy részének a gyerekei nem járnak most se hittanra. Ha annyira tisztában lennének vele, hogy miért olyan fontos, akkor az jó lenne. És én próbáltam volna tulajdonképpen itt olyan szempontokból megközelíteni presbiterek között, hogy mit jelent, miért fontos a hittan missziológiai szempontból. Csak Jézusnak a nagy parancsolatát, missziói parancsolatát magunk elé idézve, tegyetek tanítványokká minden népeket. Már ez önmagában, ha más nem lenne, már ez indokolja, hogy miért kell komolyan vennünk. Én egy rövid pontban szerettem volna egy kicsit a sákramentumaink szempontjából foglalkozni azzal, hogy miért fontos a hittan. Az úrvacsorával való összefüggés, azt látjuk, mert itt az egyik kérdésben el is hangzott ezzel kapcsolatban, a konfirmációval kapcsolatban, hogy nyilván csak azután jogosult úrvacsora vételre, úrvacsorával való élésre, miután konfirmált valaki. De abszolút nincs szem előtt az a szempont, hogy hogyan függ össze a hitoktatás a keresztséggel, hogy a keresztségnél tett fogadalom beváltása, egyik beváltásának az egyik módja az, hogy úgy nevelem és neveltetem a gyermekemet. És ugye itt a két sákramentum közötti időszakban ott van a hitoktatás, mennyire tartjuk mi fontosnak, és hogyan próbálunk meghatni a gyülekezetünk tagjaira, hogy ezt komolyan vegyék. Az utánpótlás a gyülekezet szempontjából, ugye így az ember könnyen tekint, és nagyon egyszerű úgy tekinteni a hittanra, hogy majd innen pótlódik a újabb generáció, kitermelődik a hitoktatáson keresztül, de történtek itt utalások, meg tapasztalatból tudjuk, hogy ez egyáltalán nem ilyen automatikusan működik. Én, mint kateketikai előadó, a beszámolókban, a jelentésekben nagyon gyakran találkozom erre utaló megjegyzésekkel, hogy nem tudják a hittanosokat becsatolni a gyülekezetbe két egymást valamennyire fedő csoportról van szó, de nem teljesen közel sem, és vannak olyan hittanosok, akik valóban úgy éveken keresztül járhatnak a hitoktatásra, hogy igazából a gyülekezetnek a közelébe nem jutottak. És ez az, amit a Béla itt gondolom, hogy konkrét javaslatnak gondolna, vagy várna itt, hogy mit lehetne ilyen szempontból praktikusan gyakorlati megoldásként tenni. És én, akik közgyűléseken részt vesznek, és a kateketikai előadásokat, beszámolókat hallják, azok tudják, hogy minden évben szoktam ezzel foglalkozni, ezzel a kérdéssel, mert ez valóban egy kulcs probléma. Hogy lehet azokat a gyerekeket megnyerni a gyülekezet számára, akik hittanra járnak. Sok olyan gyerek van, aki hittanra jár, de templomba egyáltalán nem. És azért jó példák is vannak, ezeket is el szoktam mondani, itt is elmondom, hogy nagyon jó próbálkozások ezeknek a hittanos gyerekeknek a közelebb hozatalára, például a nyári táborok megszervezése, az ilyen bejárós táborokra gondolok. Nálunk például a gyülekezetben ez egy nagyon-nagyon kedvelt nyári gyerekprogram. Most már két egymást követő héten, hétre bontva tartjuk ezt, mert olyan nagy volt a gyerekek részvételi száma, hogy hetente olyan 180-190 gyerek is már, és ezt két részre bontottuk. Ebben nem, hogy a hittanos gyerekek egy része benne van, hanem a ott élő családoknak olyan rétege is, gyerekei, akiknek semmi köze, semmiféle egyházhoz. Azon egyszerű oknál fogva is, hogy tényleg ez az egyszerű bölcsesség, hogy ott rosszat nem tanul, de legalább, hát mi azért ennél többet gondolunk ez alatt, de van hová tennie két hétre a gyerekét, vagy egy hétre a gyerekét, és mi pedig Istennek hálát adunk, és élünk azzal a lehetőséggel, hogy egy hétre vagy két hétre ránk bízzák annak a gyereknek a felügyeletét, sőt azt, hogy tanítsuk, és ezek úgy gondolom, hogy nagyon jó dolgok. Én 20 éve, 21 éve vagyok ott Bián, most már olyanokkal találkozom, akik hát felnőtt családos emberek, és még mindig jó emlékükben őrzik a egykori gyerektáborok. Ez maradt meg az egyházzal kapcsolatban egyetlen tapasztalatként sok embernek, hogy református egyház, nyári táborok, de jó volt ott, és ez azért valahol egy olyan szállamin keresztül visszatalálhatnak oda, illetve oda találhatnak, akik igazából nem is voltak református egyháztagok. És jó programok az ilyen kézműves, tudjuk, hogy ez egy manapság egy nagyon divatos és valóban hasznos program gyülekezetek életében, amikor gyerekek szeretnek ilyenen részt venni, és erre a hittanos gyerekeket is hívjuk, és egy jó réteg megszólítható ilyen módon például, hogy jöjjenek ezekre az alkalmakra is, és oda a kisebb gyerekeket szülők hozzák, a gyerekekkel együtt akkor szülők is átlépik a gyülekezetnek a küszöbét, és az ilyenfajta programokon keresztül én azért azt gondolom, hogy igenis hozható közelebb. Mert hogyha ez nem történik meg, akkor lehet akármilyen hit és erkölcstan, tulajdonképpen megint itt valahová semmibe lövünk, mert igazából nincsen semmi látható, kézzelfogható eredménye annak, hogy a gyerekekkel mi foglalkozunk. Kifújja a fejükből a szél, hogyha csak ismeretezés nem kötődik hozzá semmi olyan személyes élmény, kapcsolat, közösség, ami elmélyíteni ezt az ő életükbe. Tehát én magam is szívesen elfogadok ötleteket, meg igyekszem is tanulni, tényleg Béla, meghallgattak téged is, hogy... Ne haragudj, nem akar.
A magyar társadalomnak a szekularizációra következőképpen fest. Vasárnap délelőtt az elnök lakosságnak 8%-a van templomban. 92 nincs. Tehát 100 emberből, 100 felnőtt emberből 8 megy templomban, 92 nem. Ennek a duplája 16% az, aki legalább karácsonykor elmegy. megy, és legalább évente egyszer egyházfenntartó járulékot fizet. Ez még mindig csak 16%, de ebben katolikusok, reformátusok, evangélikusok, zsidók, hígyülekezetek mindenkiben. Az én problémám most az, hogy vegyük ezt a 16%-ot, akinek valami közlek a évesek, és legalább évente egyszer támogatást is ad valamilyen akármilyen csekély formában, de van. De még mindig van 84%-a a magyar társadalomnak, akiből ugye 52% azt mondja, hogy ő hívő, de semmi kapcsolata nincs, a többiek pedig vagy 9% ateistának mondja magát, 32% pedig el is utasítja a kérdést, nem hajlandó rá válaszolni. Így ilyen társadalomban élünk. Ezekhez a szülőkhöz kell nekünk most valahogy ezt az óriási lehetőséget, hogy mi az iskolában órarendben iktatottan tanítatunk ittan, elvinni és őket meggyőzni valahol, valahogyan, hogy ez érdemes nekik, hogy ide megigassák a gyerekeiket. Az én kérdésem hozzád is magamhoz is minnyájunkhoz, hogy mi hol jelenjünk meg. Sikerült fölvenni a kapcsolatot, éppen a református egyházban tanárok, tanítók végét, és halljuk, hogy itt is lesz nyitottnak, ott is lesz iskolai, szülői összejövetel, stb. Nekünk kell venni egy nagyon mély érzetet, és oda arcátlankodunk valahogy. Nagyon szép ez a gondolat, amit az előadásban hallottunk, hogy csak az atyafiaknak kell kihirdetni, mert régen rossz, hogyha ők nem. De még egyszer mondom, az atyafiak 8% úgy az egész társadalomból, hogy abban már katolikus, református, evangélikus, zsidó mindenki benne van. Tehát mi szólhatunk az atyafiaknak, és akkor jó esetben szóltunk a 100 lehetőségből 3-nak, 4-nek. De akkor már nagyon sokat mondtam. Most 96-nak, hogy nem szóltunk. Tehát én ezt érzem most nagy feladatnak, hogy merjük-e, tudjuk-e. Mi már írtunk egy olyan tájékoztatott szórólapszerűen, most van éppen nyomtatás alatt, amit majd a szülőknek adunk, ami pontosan erről szól, hogy nyílt napon, szülői összejövetelen, szülői értekezeten, valaki a beiratásról, nem tudom, hogy hol és mikor, most próbáljuk összerakni magunkat, hogy ezeket eljutassuk a szülőkhöz. Hogy legyen a kezünkben egy ekkora visszer, ami rajta van, hogy miért érdekes.
Így van, tehát nagyon fontos, úgy érzem, hogy tényleg hogyan szólítjuk meg ebben a nagyon exponált pillanatban itt most majd a érintett családokat. Hogyan tudjuk megszólítani? Biztos minden gyülekezetben elérkezett a Presbiteri Szövetségnek egy ilyen kis hajtogatós traktátusa, amit erre a célra készítettek. Hát én amikor ezt elolvastam úgy nagyjából, akkor a szándékot én maximálisan értékelem és nagyra tartom, de én amennyire ismerem azt a réteget, akiket meg kellene ezzel szólítani, az a véleményem, hogy az első oldalnál abba fogják hagyni az olvasást, és abból se fognak érteni semmit, és náluk itt a Calvinra hivatkozni, meg nem tudom én kire, én Calvint nagyon szeretem, félre ne értsék a testvérek, de akiket mi ezzel meg akarunk szólítani, azoknak ezek a dolgok nulla értékű érvek, ez nem számít ő nekik. Úgyhogy azért kell nagyon egyszerűen és úgy megtalálni ezt a hangot, hogy valamiképpen fontosnak tartsák mégis a gyerekeiknek az odairányítását. Nagyon nem könnyű feladat ez, de egyébként egy új missziói lehetőség, ha jól megtaláljuk, akkor a felnőttek felé is azt gondolom, hogy kinyílhat ebből egy missziói lehetőség. Azon az alapon gondolom, hogy mi most abban a helyzetben vagyunk, hogy sikerült elindítanunk egy első osztályt. Nem átvenni iskolát, hanem első osztályt indítani. És látjuk azt, hogy az oda beíratott gyerekeknek a szülei, akik különben nem voltak templomba járó emberek, egyre gyakrabban van, aki szinte minden alkalommal ott ül az egész család a templomba. a missziói tervbe mi be is terveztük azt, hogy nagyon koncentráltan kell ezekre a családokra figyelni, nekik megpróbálni szervezni valami felnőtt képzést, hitoktatást, mit tudom én, valamilyen szinten, de ugyanígy, ha elindulna itt ez a hit és erkölcs tan, akkor az odajáró gyerekek szülei körében is talán lehetne valamivel próbálkozni. Nem egyszerű dolog ez, sok szempontból nagyon nehéz dolog, de mégiscsak hát valamennyire egy kis résre nyílik ott az ajtó, akkor be kell tenni a lábunkat és megpróbálni ott valamit elérni. Nagyon sok leleményt, kreativitást, bátorságot is és hitet is kíván ez a feladat. Sajnálom, hogy nem tudok egy konkrétabb forgatókönyvet én itt kézbe adni, de hát imádkozzunk érte, mert azért mégiscsak az Úristen az ajtók nyitogatója, és reméljük, hogy tényleg akkor valamivel hatásosabban fogjuk tudni ezt csinálni. Köszönöm szépen, én ennél többet itt nem tudok.
Engedjék meg, és nem az időre akarok visszajönni, de néhány megjegyzést hadd fűzzek hozzá. A legjobb misszionáriusaink azok az óvodás gyerekek. Ha egy óvodás gyerek a templomba eljön, 4-5 felnőttet hoz magával. Egy középiskolás megyet se. Gondolják végig? Anyák napi ünnepség a templomban. Tehát ez egy nagyon érdekes pillanat. A református egyházi liturgia elég szabad lehetőségeket ad arra, hogy egyre szélesebb közösségeket vonjunk bele. Meg kell próbálni azt végig gondolni, sok kis törekvés van erre, és kell hozzá presbitérium bátorság, mert ennek ő a letéteményes, ezt valljuk be, hogy itt mit enged és mit tűr. Az például, hogy egy gyülekezetben például a gyerekek, a már olvasni tudó általános iskolás gyerekek a lekcióhoz kapcsolódóan felolvasnak egy rövid bibliai történetet. Két gyerek már ott van, higgyék el, általános iskola alsósra, amíg 2-3-4 felnőtt eljön megint. Tehát a vasárnapi istentiszteletbe aktivizálni ezeket a gyerekeket. Például ez egy nagyon nagy feladatunk. Ez volt rá egy törekvés, ez a hullám akkor kifutott, újra kell fedezni. Tény és való, hogy egyházi iskolába járó gyerekek, ugye erről most nem beszélünk, hogy miközben a magyar társadalom ilyen baromira szekularizált, hogy ugye 16% jár templomba, a magyar társadalom 25%-a úgy gondolja, hogy a gyerekeit egyházi középiskolába adja. Na most akkor ezt azért megint gondoljuk végig, hogy akkor mi is van itt, akkor mégiscsak tettünk valamit és mondtunk valamit, és ennek alapján lehet egy kicsit készülni. Én még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy van egy kicsit furcsa értékrend, én szerintem már az elsőben sem a szülő fogja eldönteni, hogy a gyerek, hogy melyik gyerek megy hit és erkölcs tanra. Látszólag majd a szülő fog dönteni. De én hallottam, negyedik osztályos gyereknél szóba került ez. És a negyedik osztályos gyerek ránézett az osztálytársa, és azt mondta, te hülye vagy? Én hittanra megyek. Na ez. Tehát az ott levő, és itt van nekünk egy óriási muníciónk, azzal, hogy vannak gyerekeink már a rendszerben, a fakultatív hittan révén. Mert a barátai után fog menni. És még az első osztálynál azt kell mondanunk, hogy kérem, a tanítónénivel nagyon sok órát fog találkozni a gyerek. Sokat lesz együtt, és ő viszi az erkölcstant is. Használjunk ki valamit, bocsánat. A hitoktatók körében sokkal több lesz a férfi, mint a pedagógusok körében az alsó tagozaton. Egy férfi tanári mintát, egy ilyesmit is meg fogunk tudni jelenteni sok esetben lelkipásztorunk révén, ami nagyon kell a gyerekeknek, például a fiúknak. De ezt nem lehet leírni sehol. Ezt nem mondták a presbiterek. Hogy ne arra, hogy hát ott egy ízig-bérig, egy derék férfi, magyar embert fog látni, hát azra tud beszélni. Ezeket a finom dolgokat, ezeket nem lehet leírni. Ezt nem lehet szórólapozni, mert akkor mindenki megsértődik. El kell mondani szóban. És ehhez kell az a bizonyos anyuka, aki sokáig öldözteti a gyereket. Mert ha ő meggyőződik róla, és ő fontosnak tudja tartani, akkor így lesz. Lelkész feleségek, kisgyerekes lelkész családok nagyon nagy szolgálatot tesznek most. Tehát ezek a helyek ilyen elhelyeztő pontként fognak ők viselkedni, ezt látjuk. Ez a te hülye vagy kezdetű mondat is, bocsánat érte, azt egy lelkész kisgyerek mondta a társainak. Hogy hát én oda megyek. És nem, tovább nem volt vita, hogy akkor ki hova megy, akkor a többiek is mondták, hogy mi is oda megyünk. Tehát nagyon érdekesek ezek a játszmák. Én azt gondolom, hogy ezeken a pontokon lehet majd keresni még megoldást.
Köszönöm mindenkinek a türelmét és szeretetét, és nagyon köszönöm Sándor testvéremnek az alázatát, az idejét. Köszönjük szépen. És köszönjük szépen Márkus Kábor igazgató úrnak is, hogy felkészít bennünket, és köszönjük az előadást. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy mindenkinek jó lesne már egy pohár tea, vagy egy szelet sütemény, vagy éppen egy szendvics. Alkalmunkat itt a templomban egy énekkel fejezzük be, és utána szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A 278. énekünk utolsó verszakát énekeljük el. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Homázi presbitereket pedig kérek valakit, hogy szóljanak az asszonyoknak, és a többiek pedig majd segítsenek az út mutatásában.